Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, a Vasas Székházból, ahol a Vétó tavaszi évadának záró adását vesszük föl. Természetesen most is műsorvezetőtársam, illetve szerkesztője az adásnak, Ruf Bálint.
Jó estét, sziasztok!
Ám azonnal bele is kezdünk majd az adásnak a taglalásával, de előtte kettő, pontosabban három szolgálati információ. Az első, hogy továbbra is tart az 1%-os adománygyűjtés időszaka, május 21-éig van lehetőségetek rendelkezni az adótok 1%-áról egy általatok kiválasztott civil szervezet irányába. Ha még nem rendelkeztetek, mindenképpen használjátok ki az időt, sőt a hétvége folyamán kérdezzetek körbe ismerőseitek, családtagjaitok körében, hogy éltek-e már ezzel a lehetőséggel. És ha nem, vagy ha te nem éltél még vele, akkor kérlek fontold meg, hogy esetlegesen a Partizánt támogasd ebben a formában, hiszen ennek köszönhetően tudtunk vétót csinálni, tavaszi turnét létrehozni, jövő héten egy EP-lista vezetői vitát megszervezni, illetve június 9-én egy nagyszabású választási showműsort összehozni. Szóval rengeteg mindent tudtunk megvalósítani abból, amit tavaly ajánlottak fel 21.122-en a Partizánnak. Reméljük, hogy idén is sokan itt tesztek majd, ha te is közéjük tartozol, akkor előre is köszönet érte. Illetve a második szolgálati jellegű közlemény, hogy elképesztő mennyiségű kérdést kaptunk az EP listavezetői vitával kapcsolatban. Lesz-e vita? Ki lesz ott? Hogyan készülünk ennek a megszervezésére? Konkrétan az utcán nem lehet végigvenni anélkül, hogy az embert ne állítsák meg, már hogyha az én bőrömben él. Úgyhogy mindenkinek mondanám, hogy természetesen jövő pénteken a Budapesti Kongresszusi Központban lesz listavezetői vita. Az összes meghívott részére a lehetőség továbbra is nyitva áll, hogy a részvételével emelje az est színvonalát, úgyhogy vegyetek jegyet, mindenképpen biztosítsátok be a helyeteket. A leírásban megtaláltok ehhez kapcsolódóan amúgy egy linket, amelyen keresztül megtaláljátok a jegyvásárlás lehetőségét. Szóval, ha élőben szeretnél ott lenni, akkor úsgyi, vedd meg a jegyedet, és ehhez kapcsolódik a harmadik közszolgálati jellegű információnk, hogy készítettünk ezzel kapcsolatosan egy rövid összeállítást. Ez következik most, utána pedig kezdjük a műsort. Ha demokratikus vita, akkor Partizán.
Jó vitát kívánok Önöknek.
2018-ban az országgyűlés választások előtt, 2019-ben az EP választás előtt, majd egy hónapra rá a fővárosi előválasztás előtt, 2021-ben az ellenzéki előválasztások előtt, illetve idén az ellenzéki helyi előválasztások előtt is tartottunk már vitákat. Ráadásul ezeket a vitákat nem csak a fővárosban tartottuk meg, hanem országszerte. Most azonban még egy ennél is nagyobb szabású eseményre készülünk. Május 17-én az elmúlt évtizedek legnagyobb élő politikai vitáját szervezzük meg. 6 meghívott, közel 2000 néző május 17-én a Kongresszusi Központban. Vedd meg a jegyed, legyél jelen, találkozunk május 17-én. Addig is ciao. És akkor megkezdjük a vétó adását. Egy évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt indult el a vétó. Az akkori 1%-os kampányunkban zajlott le a nulladik adása a vétónak. Muszáj megemlíteni ebben a formában Papp Szilárd, illetve Schulz Nóra nevét is. Schulz Nóra január óta ugye nem tagja a Partizán közösségének, Jánbor András kampányfőnökeként, kabinetfőnökeként dolgozik, de jelentős szerepe volt abban, hogy el tudott indulni a vétó, csak úgy, mint Papp Szilárdnak is. Úgyhogy őket, kettőket mindenképpen meg kell említeni, és természetesen Ruf Bálintot, aki itt ül most már velem szemben. Szervusz Bálint!
Szia Marci!
Kezdjük azzal, hogy talán annyi műhelytitkot el lehet árulni, hogy a műsorkészítés során fontos volt, hogy a vétó radikálisan más szempontokat adjon, mint a további politikai elemző műsorok, amelyek a palettán megtalálhatóak, és hogy a vétónak deklaráltan volt politikai missziója is azon túlmenően, hogy tematizál, vagy adott esetben bizonyos szempontokra fölhívja a figyelmet. Úgyhogy itt a legfontosabb kérdésem kezdésként az, hogy te hogyan tekintesz a vétóra, mint politikai projektre, hogyan tekintesz ennek az egy évnek az eredményeire?
Hát, mi az eredménye, azt nem tudom, és szerintem ezt nem is tudja senki sem megmondani. Az biztos, hogy amikor elkezdtük csinálni, akkor volt egy olyan érzése az egész magyar társadalomnak, az ellenzéki résznek, hogy hát itt soha nem volt látott, depresszióban vagyunk, egyedik, kétharmad, 3 millió Fidesz szavazó, az ellenzék nem akar győzni, most már itt fogunk akkor élni, Gotthard Péter után, és ez egyik. A másik pedig, ami a mi műhelytitkunk, hogy beszélgettünk egymással, amikor felkértél erre a műsor, és mondtam, hogy úristen, hetente kell műsort csinálni a magyar belpolitikáról. Hát nem történik semmi.
Ez egy komoly vita volt köztünk.
Ez egy komoly vita volt köztünk, szóval hogy hetente beszélgetni Kunhalmi Ágnes hajáról, az egy persze van, van benne kihívás, de tehát semmi értelmét nem láttam, vitatkoztunk is sokat, hogy ez legyen-e vagy ne. És akkor belevágtunk ugye hárman a műsorkészítésben, négyen, ugye még a Kamilla is van, Vida Kamilla, aki továbbra is a szerkesztője a Vétónak. És hát próbáltunk olyan dolgokhoz nyúlni, olyan dolgokról beszélgetni, ami korábban vagy tabu volt, vagy senki nem beszélt róla, vagy pedig teljesen hülyének nézték az embert, hogyha erről beszélt, hogy érsz, hogy na most már maradjál csöndbe, csak ártasz vele, úgy beszélsz, mint egy fideszes, stb. És ugye ebbe robbant bele a Novák féle pedofil botrány, illetve a pedofil botrányból kinövő Magyar Péter és a Tisza, és így teljesen átalakult ez a fajta műsor struktúra, amit gondoltunk. És egyébként azért érdekes ez a dolog, hogy nem tudom, mennyit tettünk hozzá ez a mostani belpolitikai helyzethez, remélem, egy kicsit igen, de amikről beszéltünk, annak a nagy része azért kezd így megvalósulni. Tehát az, hogy nincsenek tabu témák, lehet lemenni vidékre, nem csak gombák laknak ott, lehet hozzájuk beszélni. Van ellenzéki választó Nyíregyházán is, van ellenzéki választó Kisvárdán is, szeretnének valamiben hinni, valamiben reménykedni. Ezt most ugye látjuk, hogy ez működik. Az, hogy nem teljesen, nem egy ördögtől való ilyen, nem tudom, bosszok el konyhába kell a politikát csinálni, nem csak egyszerűen csak számokat kell megnézni, jó számokat kell megnézni, hogy mit érdekel az embereket, és az, amitől nagyon régóta beszélek, és ezt valamennyire missziómnak tartom, és bármennyire ez egy szomorú misszió, de igaz, hogy rohadtul elege van az embereknek abból, hogy az van nekik mondva, hogy vagy a itt kell élnetek, kettő, nem hazudunk nektek, és nem lehet, mert nem lehet nyerni, három pedig ugyanazokat az embereket kell nézni, akik negyedszerre is egy kétharmadot csináltak. És ebben talán van valami változás, hogy mennyit tettünk hozzá, én remélem, egy picit hozzátettünk, azt látom, és azt mondjuk kifejezetten jól esik, hogyha lehet ilyet mondani, hogy az elején elképesztő ilyen ellenszélben volt a műsor, tehát, hogy én...
Ez miben értelmeződött? Tehát te hol éreztél ellenszélet? Hogy hol éreztél ilyen típus adott esetben számonkérést magad?
Hát azt a hibát elkövettem, amit minden egyes politikuson elkezdtek velük dolgozni. Mondom, hogy soha ne olvassák kommentet, mert az egy hülyeség. Természetesen nyilván azonnal én is elkezdtem olvasni a kommenteket, és jó rosszul éreztem magamat tőle, de ennek ez a pszichológiája, és hát látom azt, hogy igazából vagy azt gondolják valami, hogy valamilyen beépített fideszes vagyok, akinek tényleg az a célja, hogy az ellenzékben még nagyobb árkokat ásson, vagy pedig csak egy hülye, aki csak így mondja a magáét. Egyik sem igaz, vagy nem, a hülyére nem tudom, de a fideszesre biztos, hogy nem igaz. Tehát, hogy én szerintem annyiban tettem hozzá valamit, hogy én elég régóta, hát nem, tehát nem 3 hónapja, vagy 4 hónapja vagyok ellenzéki, és nem 3 vagy 4 hónapja gondolom azt, hogy Orbán Viktor rendszer rossz a hazámnak, és amikor kiléptem a nyilvánosságba, azt azért tettem, mert úgy éreztem, hogy a saját szakmámon belül nem tudok már tovább menni, abból a szempontból, hogy hiába mondom ugyanazt, mint egy imamalom, igazából semmi sem változik, és a végén megint 2/3 lesz.
A Vétó 3 jelszóra épült: politikai bátorság, politikai felelősség, politikai cselekvés. Szerinted Magyar Péter megjelenése és az által okozott felfordulás mennyire késztethet minket újra gondolásra ennek a hármasnak az érvényességét illetően?
Hát...
Ő testesíti meg az igét?
Azt nem tud, hát ez, igen, hát ugye, sokan hívják őt, nem tudom, messiásnak, én azért ebben vigyáznék ebben a fogalommal. Láttunk már elég sok messiás, aztán pedig mindig 2/3 lett, de hát most nem így lesz.
Szóval ilyen kalibert láttunk már?
Ilyen kalibert ebben a politikai helyzetben nem láttunk. A kettő egyszerre igaz. Tehát ebben a helyzetben kellett berobbanni a 22 utáni depresszióba, a 3 milliós Fidesz táborba, a kegyelmi botrányba, abba, hogy az ellenzéki pártok olyanok voltak, amilyenek, hogy az embereket nem képviselték, ebbe robbant bele Magyar Péter. Tehát, hogy egyébként mondom, ezt már sokszor mondtuk, és mindig nehéz róla úgy beszélni, hogy az ember ne a későbbi munkásságát, hanem az addigi munkásságát értékelje. Márki-Zay Péternek is volt egy ilyen momentuma. Őt is hívták messiásnak, csak sokan, akik most Magyar Péterbe látják, ezt látták. Márki-Zay Péterben is benne. Na most visszatérve a felelősségre, meg a bátorságra, meg a cselekvésre. Szóval a bátorság Magyar Péternél szerintem az adott. Tehát mindenki az, tehát még akik kritikusai is, azok is azt gondolhatják róla, és magam is azt gondolom róla, hogy az emberek azért szeretik igazából, mert azt látják benne, hogy ő all-in-ben van. Elő sokszor beszéltük a Vétóba. Bátor ember, akire elhiszik az emberek azt, hogy bátor neki tud menni Orbán Viktornak.
Ez miben érhető tetten? Tehát abban, hogy ott hagyta a korábbi biztosnak tűnő egzisztenciáját, abban, hogy a korábbi politikai közösségével fordult szembe, abban, hogy adott esetben a házasságát sem érezte, az egykori feleség iránti nem tudom milyen típusú lojalitását sem érezte drágának ahhoz, hogy az ő fogalmazásában a haza üdve érdekében menjen előre. Tehát, hogy pontosan miben érhető tetten ez a bátorság vagy kockázatvállalás?
Nem ezekben. Tehát ez, hogy ott hagyta a munkahelyét, hát ez az ő dolga. Az, hogy a feleségével mit csinált, na, ez is tényleg az ő dolga. De az, hogy mit csinál most, hogy van egy egy politikai momentuma, hogy járja az országot, hogy kihívóként viselkedik, hogy olyan dolgokat csinál, amiket egyébként szerintem nem volt, hogy mondjam, csak bátorságot az ember megcsinálja, de nem volt egy ördögtől való dolog. Például, hogy közösen is voltunk ugye a debreceni tüntetésben, de azt is, hogy elmegy mondjuk Kisvárdára, meg Nyíregyházára, olyan helyekre, ahol Nyíregyházára az egy másik kérdés, hogy beszélünk, hogy a Kisvárda azért annál fideszesebb hely nincsen. Tehát az a Sesták úr, ugye, aki korábban még miniszter is volt, ugye 65-66%-kal nyert 22-ben, na oda elmenni és olyan tömeget produkálni, az egyrészt bátorság, kettő pedig az, hogy valami elképesztő szomjúzás van az ő mondandójára. Az egy bátorság, hogy az ember, még egyszer, tehát, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz dolog kiállni az Orbán rendszerrel szembe, az még kell ilyenkor mondani, hogy valaki, nem csak valaki 3 hónapja csinálja ezt, és tényleg jó az első számú céltáblája az Orbán rendszernek és Orbán Antalnak, de vannak olyanok, akik mondjuk 14 éve, vagy 10 éve, vagy 8 éve csinálják, és ennek minden ódiumával. És ugye ez is egy nagyon nehéz dolog. És akkor beszélgettünk arról még előzőleg, akkor a Debrecenben, hogy ez mivel jár, és hogy most éppen megtapasztalja Magyar Péter, hogy mivel járhat. Ugye azt hozzá kell tennünk azért az igazság kedvéért, hogy azért valakik már ezt korábban megkapták ezt a kiemelt figyelmet a Rogán rendszertől, ami nem csak azt jelenti, hogy valakiről irogatnak, lejárató cikkeket, meg az egész családját lehülyézik, meg megfenyegetik, hanem konkrétan megfenyegetik, elveszik a cégüket, navellenőrzés van, tudnám ezt még nagyon sokáig sorolni.
Bocs, a politikai bátorsághoz még egy kérdést engedj meg, mert hogy azt mondtad, hogy Debrecenben megszervezni egy tüntetés politikai bátorság. Miért nem politikai bátorság mondjuk az, amit a DK vagy Karácsony Gergely csinál Salgótarjánban, miközben pontosan lehet tudni, hogy nyilvánvalóan nem fognak tudni akkora tömegeket megmozgatni, mint amekkorát Magyar Péter meg tudott mozgatni, és mégis vállalják a küzdelmet, vállalják a konfliktust, akár a bizonyos értelemben közlemetség tárgyává való válást is vállalják, mert azt gondolják, hogy muszáj akkor is menni előre, és valamilyen módon rakkolni és építeni az általuk képviselt baloldalt.
Az egy bátorság, hogy valaki csinálja a dolgát, és azért, mert megkapja a havi hát 3-4 millió forintnyi bruttó fizetését a parlamentben, vagy akár főpolgármesterként, politikusként viselkedik, azért még nem hívnám bátorságnak, hogy bátran elmennek az ország egyik legbaloldalibb településére. Szóval ez még azért messze van a bátorságtól. Tehát Salgótarjánban azért, hogy mondjam, azért nem tudom, fideszes hordák járnak, akik vadásznak az ottani részevőkre.
Ezért baloldali tömegek sem tűntek fel ezeken ezen a megmozdulásokon.
Ez egy másik kérdés, az egy másik dolog, hogy ez hogy lehet, hogy az ország egyik legbaloldalibb városában, amit elég jól ismerek, ilyen kevés ember tudott elmenni. És kiáltsuk arra, hogy amikor oda fog menni majd Magyar Péter, akkor ott hányan lesznek, ugye, ahol szintén szomjazzák azt, hogy valami fajta üzenet legyen, egyik legborzasztóbb állapotban és legszegényebb település a megyegóvárosa Magyarországnak, szóval van mit keresni ott az ellenzéknek. Ez nem bátorság, ez a része az ő munkájuknak, ezért fizetjük őket a saját adópénzeinkből, tehát ezt nem gondolnám annak. Az egy bátorság lehetne, hogyha ezt a dolgot, amit most csinálnak, ezt valami másik köntösbe csinálták volna, és nem azt mondták volna 22-től kezdve, hogy jó, hát akkor mi ezt tudjuk csinálni, ebbe kell menni. Az, bocsánat, egy politikai bátorság volt, hát én aztán nem szoktam sokat dicsérni, de most akkor dicsérem őket, 22-ben a DK-tól, hogy miután tényleg mindent megtettek azért, hogy ugye Márki-Zay Péter ne tudjon igazából sikeresnek lenni, de ez zárója bezárva, miután ezt megtették, és újra 2/3 lett, utána vettek egy nagy levegőt, és azt gondolták, hogy most eljött az ő idejük, és ők lesznek akkor a domináns párt, domináns ellenzéki párt. Ez egy bátorság valóban, tehát kiléptek, egyet léptek előre, azt mondták, hogy akkor most lesz árnyék kormány, árnyék miniszterelnök, árnyék program, stb. És akkor megyünk, mi leszünk a domináns párt, elkezdtek embereket levadászni ugye a többi pártból, mondom, ezt még egyszer mondom, hogy egy bátorság, és akkor az a bátorság egészen addig ment, hogy a nagy terv, hogy akkor ők lesznek a domináns ellenzéki párt, szerintem ott bicsaklott el, még a Magyar Péter előtt, hogy nem jöttek azok a számok, amiket ők eredetileg kitaláltak maguknak.
Ebbe bele fogunk majd menni hosszabban is, de még egy pillanatra a vétó koncepciójához visszatérve.
Felelősségre.
A felelősségről is fogunk majd beszélni. De hogy az ugye, tehát hogy felvezettem, egyedi hang vagy igazából a politikai elemzői szintéren, akik alapvetően videós műsorokban vagy az online nyilvánosságban megfordulnak. És nyilvánvaló, hogy ez az egyedi hang számos kritikát is felvet. És kettő kritika van szerintem, ami a legélesebb szokott lenni veled szemben, és szeretném, hogyha ezeknél reagálnál. Az első az, hogy gyakorlatilag a NER módszerét várod el az ellenzéktől, akár nem tudom én elvetemültségben, akár politikai elszántságban, eszköztár használatban és így tovább. Ez egyik része a kritikának. Egy másik visszatérő kritika szerintem a személyeddel kapcsolatban az, hogy a kritikáid valójában nem alkalmasak arra, hogy politikai cselekvést tudjon belőle az ellenzék indítani, és hogy ezért demobilizálhatja az ellenzéki nyilvánosságot. Mit válaszolsz ezekre a kritikákra?
Az elsőre. Tehát, hogy ha az egy elvetemültség, hogy én azt szeretném kampánytanácsadóként, hogy egyszer az ellenzék 100%-ot adjon bele egy kampányba, akkor ezt vállalom. Akkor jelvetemült ember vagyok, mert azt gondolom, hogy a hazámnak az az érdeke, hogy az Orbán rendszert leváltsuk egy választáson. Az elmúlt 4/2-harmadban egyikbe sem ment bele az ellenzék 100%-osan, all in-be, ahogy a Fidesz ment bele minden egyes választásba. Egyikbe se. Mert ha így mentek volna bele, felelősség, akkor nem ezt csinálták volna se 22-be, se 18-ba, se 14-be, 10-ről most ne is beszéljünk. A második, hát pedig, ugye, ezt akkor, hogy mondjam, ezt vállalom, hogy olyan dolgokról beszélek, amik megosztóak lehetnek. Én azt szeretném, és ezt mondom, hogy ezért hagytam, tehát ezért léptem ki a fényre, ezért kezdtem el műsorokat csinálni. Nekem ez nem volt soha vágyam, hogy szerepeljek, de azért, mert azt gondoltam, hogy eljutottam odáig a saját szakmámba, amiután már nem tudok mit tenni, mert hiába mondom el 100-szor, és beszélem a számot már tényleg véresre, akkor se értik az emberek meg, hogy miért fontos például egyéni OEBK-ban gondolkozni, és nem Budapestről számokat összerakni, hogy melyik az erős és melyik a gyenge, vagy mindjárt mondok egy példát, akarod, hanem el kell kezdeni dolgozni. És semmi ördöngi dolog nincsen abban, hogy valaki meg akar nyerni egy egyéni közvetet, akkor mit kell ahhoz tenni? Nem fél évvel, nem egy évvel, hanem 4 évvel a választás előtt. Ez egyik, a másik. Hogy mennyit, mit lehet elérni? Hát én ugye, amikor készültem ezekre a vétóadásokra, nekem az egészen a legsokkolóbb adás, 2 sokkoló volt, az egyik az a médiahelyzetről lévő, amikor tényleg összeadtam az összes számot, hogy hány ellenzéki kiadású újság van Magyarországon, tehát egy polgármesterek, vagy egy hivatalok által kiadott újság.
És hogy nem a kormány független nyilvánosság, hanem az önkormányzatok polgármesteri hivatalok által üzemeltetett lapok.
Így van, hogy heti, kétheti vagy havi lapot hányat nyomnak ebben az országban, ellenzéki vezetési városokban, és ezekben milyen témák vannak. És akkor tényleg úgy éreztem magamat, hogy mintha valami, nem is tudom, hogy hol lennék. Tehát, hogy ott van az 1 millió, körülbelül 1 millió példányszám, és tényleg kicsit teátrálisan elkezdtem felolvasni, hogy mikkel foglalkoznak különböző újságok, akkor, amikor éppen a legfőbb közjogi méltóságnak volt a botránya, ami példátlan közjogi botrány volt, és akkor arról szólt, amikor, nem tudom, a másik keleti lap, hogy milyen szép a, nem tudom, a virágzó ciklámen a Törökvészi úton. Az újbudai újság pedig arról szólt, hogy milyen szépen megvan ez a játszótér így csinálva, és ennél szebb játszótér a világon nincsen, és akkor mentem így végig rajta, tisztelet a kivételnek, mert ugye van kivétel is, de hát gondoljatok bele abba, hogy 19-ben kapott egy felhatalmazást, egy felelősséget az ellenzéknek egy része, hogy egy nagyon sok, tehát 10 megyejogú várost, Budapestet és egy csomó kerületet megnyert. A felelősség az ott van, hogy amikor az ember ezt megkapja, akkor ne azt gondolja, hogy azért kapta meg, mert ő nála tényleg a ciklámen úgy virágzik, mint sehol, hanem azért, mert az ellenzéki szavazók nagy része rájuk szavaztak, és ebben legyőzték a fideszes jelöltet. Egyébként egész, van olyan hely, ahol egész pályázott fideszes jelöltet. Nem azért, hogy a ciklámen jobban virágozzon, mint Búzs Balázs alatt, hanem azért, hogy képviselj őket valaki. És ezek az emberek megkapták ezt a lehetőséget, ezt a felelősséget, és fel se fogták tisztelet a kivételnek, hogy mit kaptak a kezükbe. És ugye, ha valaki azt számon kéri 5 év után, hogy lehet az, hogy a kegyelmi botrány alatt egy újság ír arról, hogy az országban mi történik, és mindenki valami elképesztő, hamis, hazug máz mögé bújik, hogy jaj, a közszolgálatiság, meg majd én eldöntöm, meg már nem leszek olyanok, mint a Fidesz, amikor az ember megkérdezi, hogy ne haragudjatok elnézést, kedves főszerkesztő úr, mi a fontosabb közjogilag annál, ha Novák Katalin egy botrányba kerül ebbe az országba? A ciklámen az örök, de mi lenne fontosabb, hogy nem tudok foglalkozni? És akkor vállalom, akkor ebben a szempontból akkor én a Fidesznek vagyok a szekértolója, mert azt gondolom, hogy az embernek vannak erőforrása, amit kap, akkor ki kell ezeket a dolgokat használni. És még egyszer, amikor sokat beszéltünk erről, ha van 10 olyan kérdés, ami kell a kormányváltáshoz, ebből a 10-ből 8 jelen pillanatban, sőt még a Magyar Péter előtti pillanatban is, munkával, odafigyeléssel, fókuszálással meg lehetett volna tenni, meg kellett volna csinálni. És mit láttunk? 22 áprilisában 2/3, 3 millió Fidesz szavazó, és utána egy évvel később még, és azon kezdenek el az emberek beszélgetni, hogy akkor az árnyék kormánynak a tagjai, azok a DK-ból jöhetnek ki, vagy a DK-ból, vagy valamelyik más pártból, egy, és aztán elkezdődik az a fajta szórakoztatás, hogy akkor milyen módon induljunk akkor ezen a mostani választáson, az EP választáson is, meg az önkormányzati választáson is. Ezek voltak a témák. Ott ültünk, és akkor ezekről kezdtek el beszélgetni, hogy akkor így, vagy úgy, vagy amúgy. Holott ugye az látszott, és az látszik most is, hogy 22 után amikor a nagy konjunktúra véget ért Magyarországon, akkor átfordultunk egy megélhetési válságba, és egész 23-ban úgy éltünk Magyarországon, hogy kétszámjegyű infláció volt, az élelmiszer infláció az valahol a kétszámjegynek a tetején volt, és mi volt erre a politika válasza?
Na akkor itt csatlakoznék rád, mert összeállítottunk egy, vagy készítettünk egy összeállítást igazából arról, hogy az elmúlt egy év vétóadásaiban hogyan követtétek le a politika változásait, illetve hogy te magad milyen típusú jóslatokba bocsájtkoztál, amik egyébként tűpontosnak bizonyultak, mik voltak egyébként azok a jóslatok, amik kevésbé bizonyultak ilyen szempontból pontosnak. Úgyhogy nézzük meg most nézzük meg ezt az összeállítást, és aztán erről foglak kérdezni.
Hogy mi fog a következő egy évben történni, az persze egy kérdés, és nem akarok ilyen szempontból jóslatokba bocsátkozni, de egy dolgot azért én érzek. Ha minden megy, ahogy most megy, és ezek a dinamikák maradnak, mint ami most megy az ellenzékben, én valami hasonlót várok egy év múlvára, hogy a centrális erőtér újra létre fog jönni, lesz egy nagyon erős 50% fölötti Fidesz, és mellette mind jobbról, mind balról pártok vagy pártocskák fogják a többi mandátumot birtokolni.
Orbán Viktor attól fél, amitől egyébként minden politikus, ha nem tudja kontrollálni a történéseket, és nem ő irányít.
És hogy az ellenzék neki elit, így elkezdte így lesugározni a saját maga tehetetlenségét, meg a saját maga ilyen nem csinálását, és ez így szépen így megy le a társadalom minden szegmensébe, és van az olyan fajta apátiát eredményez, amiben így tényleg a nem Fideszre szavazók azt gondolják, hogy hát akkor most ki kell várni, hogy valami vagy biológiai értelemben éljen véget az Orbán rendszer, vagy majd valami csoda történjen, vagy valami külső hatás. Még nincs szerintem lezárva az a törvényalkotási időszak, amikor ne nyúlhatna hozzá valamilyen módon, és be is lengették, hogy hozzá fognak nyúlni valamilyen módon a választási törvényhez. A másik érdekes kérdés, ha vannak így az LP választás kapcsolatban érdekes kérdések, hogy vajon, és ugye ez egy, ha már van tétje, akkor ez lehet tétje, hogyha a Kutyapárt is meg a Mi Hazánk is jól szerepelnek, az ő kettőjük mandátum ma összeadva több lesz-e, mint a többi ellenzéki pártnak a mandátuma. Lassan, hogy lehetne már igazából mérni is az első valódi mérést, hogy mit jelent az, hogy az ő pártja, hogy egyelőre még nincsen, de majd lenne, mennyit tud beleharapni az ellenzékbe, meg a Fideszbe. Én valahogy most azt mondanám, de ezt most hasonlítésszerűen mondom, de inkább csak fékhasonlítésszerűen, hogy a 10-20% között mozog ez a támogatottság jelen pillanatban, hogy ez mit ér az LP választáson, az be meglátjuk. Tehát valahogy ezt magot le kell zárni. Nem tudom azt, hogy a Magyar Judit tényleg adni fog egy interjút, ami szerintem fog, amiben majd elmondja az ő verzióját, akkor az megállíthatja ezt ott a Fidesz táboron
belül. Csak a történeti újság kedvéért mondom egyébként, hogy valószínűleg minden magyar médium küldött interjúkére ment Varga Judithoz, mi is. Csak ezt mindenképpen akartam mondani.
Hát, az M1-nek elő.
Szerintem nem is, hogy ide fog jönni, de lehet, hogy igen.
Kihagyott zicsere szerinted, hogy Magyar Péter elengedi az önkormányzati választást?
Szerintem nem.
Miért?
Azért, ez egy fölösleges rizikó. Tehát embereket találni, hogy induljanak el képviselőjelöltnek, polgármesternek, főpolgármesternek, az azt jelenti, hogy nagyon sokat kell foglalkozni, hogy ne a teljesen őrültek jöjjenek. Most is röviden mondva.
Szóval elég sok tippet szépen bejött, módosították a fővárosi listát, Varga Judit adott interjút, és bár Magyar Péter elindult, és lesz fővárosi listája, de főpolgármester jelöltje nincs. Van néhány polgármester jelöltje azért, hogy tudjon listát állítani, de inkább egy ilyen technikai jellegű lejelölt állítás ez, illetve az utolsó pillanatban igazából elengedte a megyei listákat is, mert beismerte azt, hogy ott kontrollálhatatlan volt az emberbeáramlás. Ugyanakkor volt kettő olyan megállapításod, amit elsodort az újraélődő belpolitika. Egyrészt, hogy a Kutyapárt és a Mi Hazánk együttes mandátuma száma nem valószínű meghaladná a többi ellenzéki pártét, illetve az évad elején a nulladik adásunkban azt mondtad, hogy helyre fog állni a centrális erőtér. Ez a jóslat szerinted inkább a tűpontosság irányába fog majd haladni, ahogyan megy előre az időkereke, vagy épp ellenkezőleg szerinted erre rá fog cáfolni az élet?
Nem tudom.
Megkérdezem, fönntartod ezt a jóslatodat, vagy módosítod?
Na most az elsőhöz, tehát hogy a Mi Hazánk Kutyapárthoz. Ez sokáig így volt, és így is ment, ahogy ezt így, nem tudom, jósoltam, vagy ahogy láttam ott. Ugye Magyar Péter írta ezt teljesen felül, ezt az egész helyzetet, mind a két pártot lényegében. Hát ezt nem azt mondom, hogy nullázta, de hát minimum felezte, de inkább azt mondom, harmadolta. A centrális erőtér kérdéskör. Ugye, amikor azt mondtam, akkor erre az állapotra mondtam, hogy akkor lesz egy erős Fidesz, mellette lesz a Mi Hazánk, és akkor mellette a DK, illetve a Kutyapárt. És az az érdekes, hogy persze ez nem fog bejönni, de akkor megmondom, miért jön be, hogy nem, szóval, hogy az az új ilyen fideszes narratíva, de még egyelőre még csak úgy tesztelgetve van, hogy igazából a Tisza párt az lesz majd a centrális egységnek az egyik felén, mert ugye csak a Jobbiktól, a régi Jobbik szavazók, Mi Hazánk nélkül, Momentum szavazók, egy ilyen gyűjtő tégely lesz, és akkor lesz, az egyik oldalon ez, és a másik oldalon pedig lesz majd a DK. Ez igazából szerintem inkább ebben nyugtatják magukat. Szóval ezek nem jöttek be, de hát nem is baj, ha nem jöttek be. Örülök, hogy nem jött be ez a két dolog, mert ez azt mutatja, hogy valami történt a magyar belpolitikával, és azt is nagyon nehezen látom most, de egy hónap van hátra, hogy 50% körül lesz a Fidesz az európai parlamenti választáson. De azért az most látszik, hogy egy kicsit azért belelépett azért a gázba Orbán Viktor. Ugye a Fidesznél mindig itt szokott lenni, hogy vannak ilyen dátumok, most mondjuk az egy hónap is dátum, és akkor milyen a második ilyen dátum, a két héttel a választás előtti dátum, és azért most azért itt valami történik.
Ugye a nulladik adásban beszéltünk szintén arról, amit azóta is transzparensen kezelünk, hogy te politikai tanácsadó is vagy, főként ugye Botka László polgármester működése mellett lehetett megismerni a te nevedet, és még inkább talán a 2017-es miniszterelnök jelölti kampányából, amelynek akkor te Fizessenek a gazdagok címet adtál Botka Lászlóval közösen, amit azóta egyébként a Szikra Mozgalom, illetve maga a DK is megpróbált fölmelegíteni később, pár évvel azután, hogy akkoriban még ugye aktívan próbálták, már nem a Szikra, de mondjuk a DK mindenképpen, hát akadályozni, vagy nem túlságosan segíteni aktívan ennek a kampánynak a kibontakozását. De erről mi nem beszéltünk ebben a műsorban, és szeretném, hogyha itt ebben az adásban lenne lehetőség erről beszélni. Szóval, hogy nyilván az, hogy neked alapvetően jó meglátásaid vannak, amit rezonál a közönségnek az értékítéletével is, ezek nyilvánvalóan a politikai gyakorlatból eredeztetett tapasztalatok. Mi a legfontosabb tapasztalata a számodra annak a kampánynak? Mik voltak azok a hibák, amelyekből a legtöbbet tudtál tanulni?
Nem voltam elég jó. Ez az első.
Ez mit jelent?
Hát az, hogy abban a naív hitben voltam, de tényleg nem csak én, hanem aki abban a csapatban volt, nem egyedül voltam, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy leváltsuk Orbán Viktort, és mindenki más a saját pozícióját ennek alárendelnek, ennek a célnak. Esküszöm, hogy ebben voltam. Én azt gondoltam, azért jóval 30 fölött voltam, hogy az embernek az a fontos, hogy egyrészt váltsuk le Orbán Viktort, de ha ez nem sikerül, akkor ne legyen kétharmad az ellenzéki oldalon.
Most azt azonosítod be hibáként, hogy all-in-ben voltál?
Igen. Hát abban a szempontból azért volt hiba, mert ugyan, hogy mi az, hogy hiba? Tehát, hogy sokat tanultam ebből a kampányból, az igaz, de ez az én személyes, nem tudom, szellemi fejlődésem. Hogy az országban mi történt, kétharmad lett, mert azok az erők, akik egyébként Botka Lászlót megbuktatták, meg szövetkeztek ellene, meg áskálódtak, utána egy saját kampányt csináltak, ami kiválóan sikerült, mert akkor a harmadik kétharmad jött létre. És ez meg nem tanácsadóként, hanem mind magyar állampolgárként nagyon fáj. És ebben a hibáztam, hogy egyszerűen teljesen másképp gondolkoztam a magyar politikára, mint ahogy kellett volna gondolkodnom, és ahogy egyébként most már ezzel jobban gondolkodom. És én azt gondolom, hogy van a politikának ilyen nagyon fura, és nem vagyok naív, hanem inkább, és nem vagyok túlságosan szentimentális, de vannak olyan szituációk, amikor az embernek tényleg a felelősséget kell éreznie, és azt kell éreznie, hogy vajon túl kell-e lépni a saját árnyékán, a saját komfortzónáján, és valamilyen nagyobb cél érdekében hátrébb lépni, vagy akár összefogni valakikkel. És én azt gondolom, hogy mind Botka László, mind ez a csapat azért ment bele ebbe az egész kérdésbe, mert azt gondoltuk 2017-ben is már, hogy ez a rendszer rossz Magyarországnak, a hazánknak, és ezért kilépünk mindannyian a komfortzónákból, magunkra rakunk egy célkeresztet, nyilván a politikusok is azok, akik benne vannak a kampányba, és megyünk előre, és van egy szent célunk, hogy esetleg akkor valami jó eredményt tudunk elérni ezen az oldalon. És akkor körbenéztünk, akkor meg nem volt mögöttünk senki.
Ilyenkor mit kell tenni? Tehát ugye az egy egyszerű helyzet, amikor a front van úgy húzódik, hogy ott a Fidesz, itt vagyunk mi, meg kell küzdeni, egyértelmű, hogy ki hol áll. És amikor azt látod, hogy ebben a miben vannak törésvonalak, szóval akkor egyébként mi az a taktikai tanulság a számodra, amit ma már másként csinálnál?
De ezek az emberekkel soha többet nem akarok semmit se kezdeni.
De akkor se. Kezdtél végül is semmit.
Nem, de, bocsánat, ez nem igaz. Azt gondoltuk akkor, hogy ezt az embereket meg lehet győzni arról, hogy a közös cél az nekik jót fog hozni. Szóval az volt a fő elképzelésünk, hogy ha közösen megyünk ebbe bele, akkor mindenkinek nagyobb lesz mondjuk a frakciója. vagy több ember lesz a játékba, vagy a játékszabályokat, amiben közösen motorozunk, nem fog tudni senki sem majd bármikor ugye a kétharmados törvényeket újraírni. És itt volt az alapvető tévedés, hogy ez nem így volt akkor se, és szerintem most se, egy bizonyos részében a magyar ellenzéknek. És azok az emberek, akik ott voltak ebben a másik oldalon, meg a különböző pártok vezetőiben, nagy része most is jelen van az ellenzéknek a haldokló pártjaiba, és azóta egy dolgot azért elértek, mert lett egy másik kétharmad után az, hogy a 22-es is aktívan az ő segítségük alapján jött létre. Na és ebből lett szerintem az ellenzéki választóknak is borzasztóan elegük 22-be. És ez az én hibám, és ezt teljes mértékben tudom, és átérzem, hogy nem elég valami ilyen, nem tudom, ilyen drive-ot érezni magadban, azt végig is kell vinni, és én rosszul mértem fel, őszintén ezt gondolom, rosszul mértem fel azt a politikai játékteret, amiben ez a kampány megpróbált belelépni.
Tehát akkor most a rúftétel kezdő politikai tanácsadók számára valahogy úgy hangozni, így fordítom le, hogyha a politikai intuíciónk ellenérdekelt feleket azonosít be a saját politikai projektünkben,
saját,
akkor azokat nem közelebb kell húzni, hanem megszabadulni tőlük?
Hát igen. Ez az egyik. A másik pedig az, amit azt viszont azóta is tudom, hogy azt a fajta, és ezt semmi fajta ellenesség nincs bennem annyira, de hogy az a fajta zsűriző budapesti értelmiség, aki mindig megmondja, hogy ki miért nem jó, meg ez túl populista, ez túl durva, ez inkább mondja azt, hogy nem tudom, valami más, de ezeket szerintem tényleg, tehát ezekkel nem kell, most bocsánat, ezt mondom, tehát nem külön-külön, mert nem mind értelmiség, hanem politika csináláskor az ő véleményekre nem kell hagyatkozni, sőt, inkább azt mondom, hogy ha már itt tételezel, akkor pont az ellenkezőt kell csinálni, amit ők javasolnak.
Jó, csak közben mégis az van nyilván, hogy hozott anyagból dolgozik minden politikai kampány abban az értelemben, hogy a politizáló embereket lehet egyáltalában megszólítani abban, hogy esetlegesen jelöltséget vállaljanak. És egy kicsit átkötnék most Magyar Péter, mert úgy fogalmaztál a pécsi adásban, hogy pont az a legnagyobb veszély a számára, hogy gyakorlatilag őrültek fognak majd megjelenni, akik szeretnének jelöltként, polgármester jelöltként, képviselőként és így tovább szerepet vállalni. Egy pillanatra lépjünk hátrébb egy ilyen makroperspektívával. Szerinted mi a strukturális oka annak, hogy többségében, vagy legalábbis egy, hogy mondjam, nem elhanyagolható mértékben vannak jelen a politizáló nyilvánosságban az ilyen emberek, hogy egy ilyen veszéllyel minden politikai projektnek meg kell küzdenie?
Inkább másképp mondok. Tehát, hogy amikor ment a kampányunk a maga hát, félárbócán, mert mindenki megtette ellene mindent, akkor amikor magát a szlogent elmondtuk Budapesten, akkor mindenki ezt az arcot vágta, micsoda populizmus, meg nem tudom, már ezt mondta már Rákosi is, meg nem tudom, mindenki. Jó? És amikor ezzel a szlogennel, vagy ezzel a filozófiával, hogy van Magyarországon, egyenlőtlenség a társadalomban? Van. Kell értetenni, hogy ne legyen? Igen. Ennek vannak különböző útjai? Igen. Na mindegy, amikor ezt egy szlogenként megfogalmaztuk vidéken, bárhol, ahol jártunk, bárhova mentünk, mindenhol így, körülbelül hasonlóan néztek, lehet, hogy nem ekkora tömegben, hogy csak a 17-et írunk a konjunktúra közepén, így néztek a választópolgárok erre a szlogenre. Tehát a választópolgárok szintjén ez a dolog működött. És emlékezzünk arra, hogy mi volt akkor a fő témája Orbán Viktornak? Egyrészt a no migration, vagy a migráció, plusz ugye akkor is ilyen rezsi újra melegítés, vagy nem tudom, volt igen benne. És mind a két témát, minden kutatásban, amit mi rendeltünk, és nem, tehát hogy mondjam, valóságos számokat, felülírta az, hogy az embereknek az egyenlőtlenségükkel való viszonya micsoda, egyébként ezek majdnem is felülírják, visszatérve akkor Magyar Péterre. Szóval, hogy kicsit megnyugodtam, amikor ezt az egész dolgot láttam, ezt a megyei lista visszahívásokat, mert addig azért néha azt gondoltam én is, hogy valami nagyon komoly, elképesztő politikai stratégia van mögötte, és tényleg egy nagy terv részeként menetel előre, és nem az, amit ő mond, hogy ez egy garázscég, ahol páran így napról nap, vagy óráról órára tervezik a politikát. Ebben a listállításban inkább az látszik, hogy ez egy improvizáció volt inkább, akkor legyen az is, és nem számolt.
Én nagyon jó ötletnek tűnt.
És nem tudták azt, hogy ez hány ember tényleg ennek a bevonásával tud ez megvalósulni, és ugye akkor is mondtuk, hogy legalább csak, hogy ha az első 5 embert nézzük egy listán, hogy amit látnak a válaszok, az is ugye 19-5, azért az nem kevés, és abból biztos, hogy van hülye.
De mi a mélyebb strukturális oka annak, hogy nehéz, és nem lehet néhány hét alatt képességes jelölteket találni?
Hát egyrészt van 14 évnyi Fidesz rendszer, amiben az embernek elment minden kedve a politizálástól. tudja mindenki azt helyi szinten, hogy mivel jár, ha valaki minél kisebb településre mész, minél kisebben van, annál jobban mindenfajta politikai szerepállása, ami nem a fideszes, az kivált valamilyen fajta retorziót, hogy ez a szomszéd, a polgármester, az aktuális országgyűlési képviselő, az egy másik kérdés, hogy milyen szinten van, de valami retorzió az ember éri. Egy. Kettő, az embereknek egyébként sem volt olyan óriási nagy politizáló kedvük ebbe az országban szinte soha. A rendszerváltás után egyre kisebb és kisebb és egyre kevesebb és kevesebb jelölt jelent meg, nem véletlenül. Három, ezek az emberek azért, hogy mondjam, értelmes jelöltet találni nem olyan egyszerű. Tehát hülyét találni, mert bocsánat, hogy ezt mondom, most az nem olyan nehéz, de olyat, akivel lehet kampányokat végigvinni egy, kettő, utána tud valamit csinálni az adott közgyűlésbe, hát ez nem egy egyszerű feladat. És egyébként, hogy látszik, Magyar Péternek ez nem is annyira jól megy még egyelőre, szóval mind a budapesti listája, ugye, meg az EP listája az egyrészt nagyon hasonló, nagyon kevés eltérés van benne, kettő pedig ugye, és ugye erről is beszéltünk, az ő stratégiája valószínűleg az, hogy mindent egyszerre meg kell most lépni, egy ilyen tisztító tűzként kell bevenni Magyarországot, és most ebből ez a dolog, ez egy hiba volt, egy ki nem kényszerített hiba, szerintem kb. Az eddigi első, ami szerintem most nem fáj, mert látod, amikor kirakja az övéinek, akkor ezt egy bölcs döntésnek tartják, ami megint egy csodálatos dolog, szóval a kognitív diszonancia munkában, tehát hogy valamit meghirdetsz, nem jön össze, akkor az bölcs, de hogy ez így működik, hogy minden meg van neki bocsátva, de ez egy politikai hiba volt. És nem is olyan egyszerű egyébként, még egy nagy pártnak se minden megyében, vagy bocsánat, Vármegyében listát állítani, tehát három pártnak sikerült, a Fidesznek, a Mi Hazánknak és a DK-nak. És ugye ez az látszik, hogy ez a három pártnak van valamilyen szintű országos szervezete, valamilyen, ugye nem olyan egyszerű összegyűjteni az aláírásokat, nem az van, mint az LP választás, az ember kiáll a nem tudom, nagy csomópontra, és akkor jönnek és aláírnak, hanem ugye minden megyében, nem a megyei jogú városban kell gyűjteni az aláírásokat, és valahol olyan 24 ezer aláírás kell az egész országnak. És az is látszik, hogy ugye azok a régi pártok, akiknek még korábban azt gondoltuk, hogy még mindig valamilyen szinten így a halál és, a nem, és az élet között így a csónakban vannak, például az MSZP, vagy az LMP, nem tudom, hogy a P az éppen milyen csónakban van, de szerintem neki nincs is csónakja se. Tehát, hogy ahogy így mennek át így a halálba, így tűnik is el a szervezetük. Szóval én emlékszem arra, én nem is volt olyan nagyon régen, amikor az MSZP-nek mondjuk a Pest megyei lobbija, vagy a Pest megyei szervezete, az egy valódi, komoly erő volt. Most nem, nincsen még megyei listája se. És ugye az is egy érdekes dolog, hogy ezek persze, hogy mondjam, a megyei listának sok értelme nincs. Tehát annyi értelme van, hogy az emberek meg tudja mutatni, hogy
erődemonstráció, azt mondom.
Erődemonstráció, még ott tud lenni azokon a szavazólapokon is, amiket nem a megyei városokban kapnak az emberek, tehát kis településeken, és ott tud lenni. Politika értelemben ennyi a haszna. Meg annyi, hogy mutassa az ember kifele, hogy van egy országos szervezete. És jelen pillanatban úgy látszik, hogy persze a Tisza pártnak is valamilyen van, de ez nem egy szervezet, hanem inkább csak egy ilyen nagy, spontán öröm, rengeteg emberrel, de a másik helyen pedig szerintem van még mindig országos szervezet.
Picit a kampányhoz megint visszakanyarodva, van egy ilyen kampánypolitikai upside down, tehát hogy így van egy fölszíni kampány, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogyan facebookoznak, hogyan használják a social médiát, hogyan mozgósítanak, milyen tüntetéseket szerveznek, mennyi aláírást tudnak gyűjteni, és így tovább. És akkor van egy ilyen mély struktúra, ami valójában meghatározza a kampánynak a legalapvetőbb sikerességét, érvényesülési képességét, és így tovább. Nevezetesen azt, hogy hogyan tud mozgósítani adott esetben, lakótömbökben, településeken, és így tovább. És ez a típusú kampány technika az, amiben nyilván van a Fidesznek elképesztő előnye van, akkor előnye van, hogy mi föl sem vagyunk képesek szerintem rendesen mérni ennek a beágyazottságát. És általában az ellenzéki közben egy rendkívül elítélő és rendkívül kritikus ezzel a típusú kampány technikával szemben. Nyilván okkal, mert hogy van benne egy csomó szürke zónás, adott esetben kifejezetten illegális elem is. De ami engem érdekelne, hogy amit most látsz Magyar Péter politikai tevékenységéből, kampányából, szerinted neki lesz érdemben ilyen típusú mozgósító képessége?
Na most menjünk vissza az kérdés elejére, hogy az ellenzéki közeg ezt miért nézi le? Hát ez a választás. Egy választás úgy kell megnyerni, hogy azon az adott vasárnap el kell vinni az embernek a szavazóit az urnához, hogy szavazzanak. Tehát lehet lenézni ezt, de ugye ez a kampány. Minden más, ugye az előjátéke, ez már elnézést a kifejezésért. És hogy a Fidesznek ez miért van? Ez azért van a Fidesznek, mert rengeteg időt, energiát építette ebbe bele.
Közpénzt, azért azt is tegyük hozzá.
Közpénzt is, meg nem közpénzt is. Meg
már elvesztette azt a jellegét nyilván.
De nem csak akkor elvesztette, hanem amikor ellenzékben voltak, akkor kezdték el építeni már ezt a dolgot. Hagyd legyek én most akkor a védője a Kubatov listának. Isten, tehát nem védem, csak hogy azt mégis ellenzékben kezdték el építeni. Ez a tudás egyébként megvolt a krízes évek elején a szocialista párban is. Ez a tudás aztán a szavazókkal együtt eltűnt. De, hogyha valaki bármilyen módon szeretne választást nyerni, akkor ez a kulcsa. Hogyan viszed el az embereket szavazni? A DK, hogy akkor megint újabb pozitívat mondjak, a DK-nak, ha már ki hogyan másolja a Fidesz, a DK-nak van erre rendszere, van adatbázisa, van saját telefonközpontja, van e-mail rendszere, tehát ő csinálja a feladatot, neki a baja az, hogy a választóból van kevesebb. A Mi Hazánknak szintén ugye a Jobbiknak is volt egy nagyon komoly ilyen rendszere, szóval a Jobbiknak a szervezettsége, most már nehéz ezt így látni az 1% körüli állapotában, de amikor 20% körüli állapotában voltak, az azért is volt, mert a kis településeken is volt legalább egy Jobbikos, akit lehetett mozgósítani, hogy vigyel az embereket. Hogy az ellenzéknek ez milyen, ugye nincsen olyan, hogy ellenzék, hanem egymással versengő pártok voltak, vagy vannak, akik nem is adják össze például ezeket az adatbázisokat, ezt a tudást egymással. Magyar Péter. Szóval, hogy nem tudom, hogy abban a kampányban mi zajlik. Egy dolgot ugye láttam, hogy kerestek mindenféle pozíciókra emberek, ezek nyilvános fórumokon a saját belső, egyébként 100 000-es belső csoportjukba, amik egy hónap alatt lőtt létre, mennek a különböző ilyen állásajátok, hogy nem tudom, gyere call centeresnek, gyere nem tudom, kopogtatni, stb. De van egy másik történés, ami kb. Egy pár nap ezelőtt történt, hogy meghirdette azt Magyar Péter valahol, lehet, hogy Kisvárdán, vagy valahol a Szabolcsban, hogy akkor keres 20 000 szavazat számlálót. Na, és akkor itt is látom, hogy akkor valami nem egy nagy grandiózus tervnek a része ez, mert szerintem annál feleslegesebb, hogy 20 000 embert leültetsz egy aznap a választáson, hát az egy komoly erőforrás pazarlás.
A 22-es választásnak az egyik legfontosabb tanulsága volt az ellenzéki szintéren, hogy bár fontosnak tűnt az ellenzéki szavazatszámlálóknak az összegyűjtése, tréningezése és így tovább, valójában a mozgósításra lett volna inkább érdemes ezt a 20 000 embert használni. Ugye, erről sokat beszéltek a vétóban.
Igen, főleg ugye ennek a legnagyobb szakértője vagy a Tóth Péterrel, aki volt kétszer a vétóban, akinek az elmélete, az ő tétele, és ebben igaza is van, hogy minden választókörben 3 emberre van szükség egy választásnak a megnyerésére, tehát a 10 000-et 3-mal szoroz fel, hogy emberek tudjanak érdemi munkát végezni 4 év alatt, tehát nem azon a napon. Tehát, hogy hiába viszel el egy kis településre egy embert Budapestről, hogy akkor ott ő nézze meg a választás tisztaságát, a választás nem ott csalódik el, vagy nem ott nyerődik meg abban a 24, vagy abban a nem tudom, 12 órában, hanem a megelőző években és hónapokban. És én azt mondom, hogy ez egy teljesen felesleges dolog, és hogy teljesen elég lenne, hogyha minden választókörben egy vagy két ellenzéki delegát lenne, ami amúgy is van, most erre még külön szervezni valamit, azt szerintem egy nagy hiba. És egyébként, bocsánat, hogy erről beszélünk, ugye a delegáljunk embereket is, menjenek le vidékre, nézzék meg, hogy akkor gombák vannak-e a vidéki városokban, vagy részegek. Az történt, hogy a legaktívabb, legelszántabb, legjobban kormányváltást akaró embereket egy olyan feladatra bízták meg, amivel pont nem kellett volna megbízni. Azt kellett volna csinálni, és akkor erre jön a kritika, hogy ez a 20 000 ember nem kampányolt volna, hanem csak a...
Az ez valószínűleg így van, nem? Tehát valószínűleg szavazatot számolni, egy kevesebb politikai elköteleződés, mint azt mondani, hogy ő a jelöltem, szavaz rá.
Persze, de ha 10 000 csinálta volna, megint más lesz volna az eredmény ennek a választásnak. Szóval ebben egy nagyon furcsa erőforrásmenedzsment kérdés van, és az is egy kérdés, hogy ugye nincsenek ezek közösen kezelve, hanem ilyen, hogy mondjam, ilyen random módon vannak ezek a dolgok így kitalálva, és például az, hogy most legyen minden közvetben tiszapártos delegán, szerintem ez például egy felesleges lépés, de nem vagyok én nekik semmifajta tanácsadójuk, csak azt látom, hogy szerintem ez a 20 000 ember, hogyha mindenki elvinne egy embert, vagy kettőt, akkor több jobban járnak, mint valaki 7-től este 7-ig, vagy sőt 9-ig a számlálásig egy helyben egy székhez lenne szögezve.
Jó, Magyar Péter kampány az még egy kérdés, ugye úgy tűnik, hogy egy komoly kontaozásban már is belefutott az egyik kampányhelyszínét illetően, amikor is ugye egy ilyen sima szolgálati rádiótelefonról állította azt, hogy internetblokkoló lenne. Te a győri adásunkban beszéltél arról, hogy igazából az a trumpizmusnak a lényege az ő esetében, hogy minden ellentmondáson gyakorlatilag átsegíti, tehát igazából nincs olyan típusú inkonzisztencia, ami kikezdeni a hitelességét. De ez meddig tartató fönt? biztosan mondhatjuk azt, hogy ez már a választásokig gyakorlatilag fűtfát, virágot, bármit állíthat, akkor is mennek vele a választópolgárok egészen az urnáig, vagy szerinted akár már itt is fölmerülhetnek ebben az időszakban belekapcsolatban hitelességi problémák?
Szerintem ez nem az. Tehát az, hogy mi a Conteo, mi nem a Conteo, bocsánat, akkor visszakérdezek. Tehát tud képzelni azt, hogy amikor Szabó Szatmár begyében járkál, olyan helyen, ahol ellenzéki politikus még soha nem volt, legfeljebb, nem tudom, gyerekkorába táborozni, ott a Rogán Antal megbízza a helyi tekket, hogy egy kicsit ott szurkálja meg, és csavarja le az internetnek az elérését. Én ezt simán el tudom képzelni. Csak az, hogy csak ugye mi a szartás véget. Hogy az a rágyó, amit ott fotózott le ott a stábja, nyilván ilyen felhevült, ilyen paranoid állapotban, hogy az nem az volt, akkor ez nem az volt. De ez rajtunk kívül, szerintem itt, akik itt ülnek, sem érdekel senkit.
Ezen baj, bocsáss meg. Tehát, hogy én bármit is az ellenkezőt el tudok hinni. Tehát nyilvánvaló, hogy a Fideszben nem kell a szomszédba elmenniük, hogy
egy internetblokkolóért.
Nem csak az internet blokkolására vonatkozom, hanem arra is, hogy Magyar Pétert hogyan és milyen módokon lehet delegitimálni a létező legválogatottabb eszközökkel. Ebben nekem nincsen kétségem. Nekem csak abban van kétségem, hogyha Magyar Péter érdemi bizonyítás nélkül tesz ilyen állításokat, akkor azzal nem járul-e hozzá a közélet és ilyen értelme a demokráciába vetett hit további erodálásához, ami így is a béka ülepe alatt sem található meg, mert annyira mélyen.
Világos. Jelen pillanatban abban az állapotban van Magyar Péter, hogy bármit mond, hogy annak az ellenkezőjét az a sajátjai el fogják hinni. Előbb mondtam el ezt a megyés dolgot. Ugyanezt gondolom erről az internetblokkolós kérdésről. Egyszerűen az emberek szeretnének benne hinni, szeretnének ez a...
De ez veszélyes?
Hát ez a politika. Ha ez veszélyes, akkor veszélyes. 3000 éve ilyen.
Na jó, de bocs, akkor azt mondod, hogy törődjünk bele abba, hogy gyakorlatilag a hiteket semmilyen módon nem lehet ilyen szempontból, nem tudom én, számon kérni adott esetben.
Hát mi nyugodtan lehet számon kérni, ugye beszéltünk erről, hogy akkor szerinted vagy szerintem ez egy internet blokkoló volt-e vagy nem, de hogyha felmész a nem tudom, Tiszapár támogató csoportjához, akkor azt mondani, hogy ez az volt, lehet, hogy ez az a blokkoló. Tehát ilyen állapotban van. De ez teljesen normál. Ez a fajta felhevült ez állapot.
Hogyha egy társadalom ilyen mértékben veszti el a közös fogalmait arra, hogy tudjon beszélni arról, hogy most a kormányzatnak van-e ilyen szándék, hogy blokkolja az internetet, vagy nincsen ilyen szándéka, akkor gyakorlatilag innentől kezdve tényleg bármit lehet állítani, akkor az Orbánnak a mindenféle kezelésével kapcsolatos szélsőséges konteókat is nyugodtan engedjük ki a nyilvánosságba, hiszen gyakorlatilag hit fogja eldönteni, hogy valaki ezt magyarázó erének tekinti, vagy sem.
Hát, igen. Szóval, bocsánat, akkor mondok, én nem vagyok én az ő provokátora, sefkodatlan provokátora, de jelen pillanatban egy olyan harcban vagyunk benne, mindannyian, ami a békér megy. Tehát most azért nyergelünk, azért készülünk, azért, mert a béketábort azt egységesítjük. Ide repül a kínai elnök, aki akkora béke, hogy az, hogy csak na, és közösen egymás kezét megfogva a békéért harcolunk. Most akkor most kell még valamit mondanom?
Abszolút kell, mert még a műsorodnak a felén is se tartunk, úgyhogy ennyivel nem úszott meg.
De bocs, tehát, hogy a magyar köznyilvánosság, de nem csak Magyarországon, azért a világon mindenhoz egy tendencia, nincsenek, tehát, de egyébként a politika is ilyen, hogy nem feltétlenül elvek vagy egymásra ütköznek, hanem érzelmeknek van egy ilyen furcsa játéka, és jelen pillanatban van egy olyan szereplője az ellenzéki politikának, aki tud ezekkel az érzelmekre hatni, és amikor kimegy oda egy, nem tudom, egy platós kocsira, és azt mondja, hogy nem tudom, árad a bodrog, akkor mindenki örül neki, és akkor ez neki jó. Hogy ezt meddig lehet fenntartani, addig, ameddig a számok tartják ezt a dolgot meg, és neki mond, amit már beszéltünk itt korábban, neki a nehéz kérdés, a borzasztó nehéz kérdés, a pártépítés lesz majd június 9-e után. Ha lesz egy jó eredmény, erről beszélünk, hogy talán mi lehet a jó eredmény, és azt meg tudja lovagolni, és tud mind a 106 egyéni közvetben nem egy embert, vagy egy bolondot, hanem hát 10-et, vagy inkább 20-at összeszedni, akkor van érdemi lehetősége arra, hogy kiépíts egy olyan erőt, amivel aztán lehet kihívóként valóban fellépni 26-ba. Ha ezt nem lépi meg, akkor ez a fajta lendület, ami most benne van, szerintem valahol majd platózni fog, majd bocsánat a kifejezésért, de hogy valahol ez meg fog állni, vagy nem. Tehát, hogy nézd meg azt, hogy hány ember tett volna azért, míg persze nem vagyunk amerikai szakértők, hogy január 6-a után Donald Trump ugyanolyan népszerű, mint volt. Tehát azért egy elég komoly dolgot csinált ott sem volt most már, de azért mégiscsak. És érted, ő lesz a rajta a választó lapon, és hát ő között és Joe Biden között kell majd választani. Ki gondolta volna ezt? De egyszerűen az ő fanatikus hívei ugyanúgy viselkednek, mint a ma. És ez nem azért, mert ők hülyék, vagy bolondok, vagy buták. Egyszerűen ilyenek vagyunk emberek, szeretnénk érzelmekkel, teljes odaadással hinni valakibe. És eddig ezt, amit már mondtam, beszéltünk erről, eddig Magyarországon ezt, most hagyjuk a Tordán, mert már nagyon régen volt, senki nem emlékszik rá, de Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, és most Magyar Péter tudja ezt hozni, vagy ezt szállítani. Ezt lehet nem szeretni. És lehet azt mondani, hogy ez jaj, de rossz a magyar demokráciának. Magyar demokrácia? Szóval érted? Szóval, hogy annak már, neki már lassan már mindegy, de most viccet félretéve.
Tehát, hogy... Lehet neki mindegy, csak nekünk nem.
Nekünk nem. Oké, csak ugye nem így működnek az, a politikában, mondom még egyszer, tehát azt a fajta értelmiségi politik, most nem neked mondom, inkább kifele, hogy azt a fajta értelmiségi gondolkodás, hogy a politikáról ilyen értelmiségi, ilyen kaszinózásban beszélgetünk, és hogy itt van érv, meg ott van egy érv, na ez az, amikor ezekből jönnek általában össze a kétharmadok, mert ugye általában ezek az emberek kezdenek majd politikával úgy foglalkozni, megmondják, hogy mi a jó és mi nem jó. És ez kettőt el kell egymástól választani. Van az értelmiségi gondolkodás, az ember megpróbál érveket használni a gondolkodásában, és van a politikai csinálás, ami nem egy értelmiségi foglalkozás. A róla való beszélgetés az az, de az, hogy mi a jó, mi nem a jó, az nem az, hanem ez egy bizonyos szempontból tökre haszonelven működő és érzelmeket pengető kérdés, és Magyar Péter ezt most ösztönösen csinálja.
Az adás felvezetésében említettem már azt, hogy természetesen a Partizán május 17-én, vagyis jövő pénteken meg fogja tartani a Budapesti Kongresszusi Központba tervezett listavezetői vitát. Reméljük, az összes meghívott ténylegesen eljön. Nagyon várjuk a megjelenésüket. Reméljük, hogy egy izgalmas, jó demokratikus élménnyel szolgáltunk majd a nézőközönség számára. Ami engem érdekel, hogy bejelentkezett a közszolgálati televízió is, hogy most szervezne vitát. Ha jól számolom, akkor gyakorlatilag az elmúlt 18 évben nem cselekedtek így, tehát ezen az első jelentősebb politikai vita, gyakorlatilag 2006-os Orbán-Gyurcsány vita óta. Milyennek a jelentősége szerinted? Ez egy fideszes taktikai mozgás annak érdekében, hogy valamilyen módon Magyar Pétert deradikalizálják, vagy épp ellenkezőleg gyakorlatilag annak a jele, hogy a Fidesz is megértette azt, hogy a szokásos eszköztárral nem lesznek képesek már eliminálni a Magyar Péter jelentette veszélyt, és hát arra kényszerülnek gyakorlatilag, hogy hát a úgynevezett közszolgálati televízió közszolgálati jelleget öltsön.
Nem erre készülnek. Szóval, hogy amikor ott voltunk, egyébként nem jól sikerült szerintem, de azt sajátja szerint jól sikerült belügyminisztérium előtti tüntetés, akkor pont erről próbáltunk beszélgetni, hogy ha Dajcs Tamás megjelenik, mint vitázó fél, akkor valami nagy baj van a Fideszben. Szerintem ez történik most. Tehát azt érzik, hogy most valahogy ezt meg kell állítani, és az annál jobb dolgot, én szerintem azt akarják mutatni, ami nem is olyan nehéz egyébként, hogy van a Fidesz, mondjuk a Dajcs Tamás nem a legjobb erben, de mégis van a Fidesz, és van a másik 11, és ez egy ilyen bohóc csapat, bohóc autó, akiben másfélen keresztül egymás szavába fognak vágni, egymás fogják támadni, és ugye van a 11 másik kihívó. De egyébként ez egy példátlan dolog, ami történik, tehát a köztelevízió ilyen dolgokra vetemedik, és ez, én inkább azt gondolom, hogy ez azért van, mert egyrészt szerintem van a Fideszben is egy kicsi zavar, szerintem van a Fideszben a saját táborából lemorzsolódás, mindenképpen van legalábbis az, hogy nem annyira elszántak a saját szavazók, mint gondolták, ők nem így tervezték ezt az egész 24-es kampányt, hanem úgy,
hogy... Magyar Péter nem tapasztalja jobban össze a Fidesz táborát a te értékítéleted szerint?
Szerintem nem. Nem. Még nem. Ez az egyik. A másik az az, hogy tök érdekes volt ez az egész DK, Magyar Péter ilyen kakasviadal, vagy hát nem tudom, szemétdombon való szórakozás, mert az is látszik, hogy a DK is pánik üzemmódban van. Tehát, hogy olyan dolgokat csinálnak, amik szerintem nem teljesen átgondolt kérdések.
Erre bocs, ezt miért mondod, ez nagyon érdekelne, mert ugye egyrészt azt lehet látni, hogy ott van a Momentum, akinek nyilván szintén a szavazóbázisára megy rá Magyar Péter. Gyakorlatilag semmit nem csinálnak azon kívül, hogy Donát Anna megjelenik Magyar Péter tüntetésein, amit nem is vagyok most képes igazából politikailag értelmezni, ezt rád bízom majd. A másik pedig a DK, aki hát nyilvánvalóan láthatóan nagyon alul marad ebben a küzdelemben, hiszen csak az online térből kiindulva, hát sokszorosa a Dobrev Klára és a DK-s politikusok oldalain a Magyar Pétert éltető kommenteknek a száma. Tehát, hogy nem látszik az, hogy képesek lennének ebben a küzdelemben fordítani, de hát közben mégiscsak azt csinálják, ami elvárható egy ellenzéki pártól, amelynek beleharaptak a szavazóbázisába.
Na, a Momentummal szerintem ne foglalkozunk, mert én is tudom értelmezni. Tehát ez legyen az ő bajuk. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Momentum egyébként saját magának köszönheti ezt, amiben került állapot, tehát rengeteg, lehetősége lett volna ezt megfordítani. Most nem a Magyar Péter, hanem az, hogy magából egy normális nagypártot csináljon. Tehát ilyen szintű generációs lehetősége kb. Senkinek nem volt, hogy Magyarországon, ahol a Fidesz miatt is a liberalizmus egy szitokszó, annyira még ők sem mondják ki magukról, pedig ugye mégiscsak a liberális frakcióban vannak, és tehát 19-ben ott volt a lehetőségük, hogy lényegében megtapadjanak legalább a megyei városokban és Budapesten, és ezt valami egészen tanítani való bénázással lenullázták. És ezt nagyon sajnálom egyébként, mert a generációs lehetőséget szalasztották el DK. Ugye beszéltünk róla, hogy a DK hogy van, hogy nem ezt tervezték, domináns párt akartak válni, Dobrev Klára, mint a nem tudom, nem Gyurcsány Ferenc vezeti népét a fényes jövőbe, minden, és legyőznek mindenkit, és egyértelmű kihívók lesznek 26-ra. Na most ebben ronított bele Magyar Péter, és ugye itt mi is sokat beszéltünk erről, de én is kicsit hosszabb időt gondoltam, hogy beleharap majd az ő szavazóbázisába, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon a DK szavazóbázisa az milyen lehet, most nem az, hogy mit, de, most, tehát hogy miben áll
össze.
Összetételben, így van. És ugye így arra jöttem...
Martinálat segít, ahol tud.
Igen. És ugye arra jöttem rá, hogy azt gondolom, hogy olyan lehet tényleg, mint egy ilyen hagyma. És a hagymának a legmélyén van egy ilyen tényleg nagyon elvakult, és tényleg hívő takozotta a Gyurcsány Ferencnek. És
azért ez valószínűleg minden pártnerével legyünk méltányosak. Toroczkai Lászlónál is van a mi hazánkban. Szerintem... Orbán Viktornál pláne van a Fideszben.
Hát jó, de mekkora ez, az a kérdés. És szerintem az igazi kemény mag, vagy az igazi gyurcsányista mag, szerintem ez valahol 5% körül lehet, mint ami volt a 18-as választási eredményük, 5 egész pici. És Dobrev Klára, meg Gréci Zsolt, meg Molnár Csaba, meg Gyurcsány Ferenc egyszerűen azt abban mentek bele, hogy lényegében pontosan ugyanazok az eszközökkel, ahogy a Fidesz támadja Magyar Pétert, kezdték őt is támadni. És egyszerűen arra jöttek rá ők is, hogy az ő értkészletük nem működik Magyar Péteren, és elkezdtek a szavazóik, a külső, meg egy kicsit beljebb lévő karéból lévő szavazóik oda átmenni Magyar Péterhez. És ugye tökéletes az egész vita kérdés, hogy Dobrev Klára mit csinált. Tehát elkezdte férfiasságában támadni, legyél férfi Péter, állj ki, stb. Mi lett volna akkor, csak egy példa, ha azt mondja Dobrev Klára, hogy igazad van Magyar Péter, mi is szeretnénk neked segíteni ebbe, hogy érjük, hogy menjünk vitatkozni a Kunigund utcába, és az egész DK 1-1 felsorakozik mellett, és tüntessünk együtt. Hát ennél nagyobb halálos elelés nincsen. Erre mit mond? Hogy nem. De nem, ehelyett nem ez ment, hanem ment ez az ilyen nagyon fura világ, amit ők képviselnek. Jegyzem meg, bocsánat, ahogy ők ezt csinálják, és ezt is lehet egyébként kritizálni, meg hogy akkor a demokrácia, meg mi a különbség a Fidesz meg a DK között, hát ebben nincs sok különbség, de ezt inkább mondjam, pozitívra írom. Tehát van egy nekik egy saját média rendszerük, amivel, hogyha valakit megcéloznak, akkor azt lövik tiszterőből. Egyébként nekem erre van saját személyes tapasztalatom, hogy engem is lőttek 17-be, és tök jó volt, hogy pontosan ugyanazt mondta a nyugati tény, mint a magyar nemzet. Sőt, egymást vették át, hogy én mennyire hülye vagyok. De ez mindegy. De ez már régen volt. De most ugyanezt csinálják, fizetett hirdetésben támadják Magyar Pétert, lényegében ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz csinálja, csak nem hat. És ezzel a vitával szerintem hát lesz egy olyan szituáció, amikor mégiscsak Magyar Péternek, aki ő is nagyon furán manőver ez ebben a vitában, hogy akkor először vitatkozok Gyurcsány Ferenccel, meg Orbán Viktorral, de aztán inkább vitatkozok akkor valaki másokkal is. Ő is inkoherensen beszél ebben. De most szerintem neki el kell menni erre a vitára, és akkor a bohóc autóba vagy beleül, vagy ráül, vagy kiül belőle, de mégis akkor valamit kell ehhez dologhoz viszonyulnia. És szerintem ez rendben van. És akkor az ember, ugye, hogyha Conteóban hisz, akkor meg de inkább nem mondom, hogy a... milyen szép ez az összeállás, amikor pont ez egyik valamit követel, és akkor megtörténik. És ez milyen csodálatos, hogy ilyen demokrácia, hogy a DK...
Tényleg azt lehet ott képzelni, hogy megtörténik az a helyzet, hogy az MTV-e kinyitja a kapuit Magyar Péternek, aki hát egy dolog biztosan mondható róla, hogy teljesen kiszámíthatatlan, ez éppen az ereje. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy felállítanak bármifajta szabályokat, és Magyar Péter meg szépen besétál, azokat tiszteletben tartva, végig követi az MTV által kijelölt keretek között, hogy hogyan kell a vitában részt venni. Tehát érted, utoljára oda ellenzéki politikusokat 2018-ban engedtek be. Nem nagyon hiszem, hogy akarnak egy újabb olyan helyzetet előállítani, hogy ott föl tud sorakozni, és hogy mondjam én, hát irányítás alá veheti annak az intézménynek akár csak egy töredékét is.
De ez tök jó, hogy ez történik.
Ez nem tök jó, csak el tudod képzelni, hogy tényleg ezt az MTV-á majd így hagyja ebben a formában?
Hát van valami, egy ilyen helyzet történt. Valahogy, valamiért be kellett őket már engedni. Akkora baj van. Valamiért meg kellett azt az egyébként 2006 óta lévő szabályt át kellett írni a Fidesznél, hogy nem vitatkozunk, mert a vitából mindig rosszul jövünk ki. Ugye 2006-ban ugye az ominózus, amit te is beszéltél, miniszterelnöki vitán, Gyurcsány Ferenc, most már nehéz róla is elképzelni, de legyőzte Orbán Viktort abban a vitában. Azóta Orbán Viktor igazából vitában, hát legfeljebb, nem tudom kivel áll ki, nem sok emberrel. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzet. Hogy mi a távoli cél, ugye, hogy meg lehet-e állítani a Fidesznek a csökkenését, vagy le lehet-e valahogy szabályozni Magyar Pétert. Szerintem ezen gondolkoznak most a Fideszben. Ennek az egyik, szerintem egyik lépése, hogy ezt a fajta nem félünk című dolgot, hogy mi se félünk tőled, ezt így bevetik.
Van itt egy díszletelemünk, amit végig hurcibáltunk az országon, és egyszer sem beszéltünk szerintem róla.
De beszéltünk róla.
Érintőlegesen maximum.
Hát jó, hát jó.
Viszont fontos, mert ugye amikor a vétó elején kikerült, akkor alapvetően azért állítottátok ide, hogy vizualizáljátok azt, hogy melyek azok a megyei jogú városok, amelyekben jelenleg Fidesz uralom van, és feltétlenül nem is lehet fordítani rajta, ezeket jelöltétek narancssárgával. Melyek azok, amelyek jelenleg ellenzéki vezetésűek, ezeket jelöltétek kékkel, és piros színe azonosítottátok be azokat a városokat, ahol ez jelenleg nem egy eldönthető kérdés, hogy hova fog dőlni majd a választás követően a politikai uralom sorsa kérdése. Úgyhogy kérdezzek téged, hogy mennyiben változott a véleményed ezeket a településeket illetően. Hol látod azt, hogy lesz érdemi átrendeződés?
Hát azért sehol. Máshonnan kezdem. Tehát ugye voltunk Szolnokon, voltunk Nyíregyházán, a vétóval is országjáráson.
23 második felében, igen.
Igen, egyiken szerintem igen. És Nyíregyházán volt Magyar Péter országjárásán, és nem tudom, hogy a közönség mennyire ismeri Nyíregyházát, én kicsit jobban ismerem, és tudom azt, hogy kedden 7 órakor egy spontán tüntetésen, hogyha van, tehát ilyen, ez egy nem létező fogalom Nyíregyházán. Tehát tényleg, hogyha az Aldiban akció van,
akkor hát eddig nem volt az.
Ezt akarom mondani, de a választópolgárok, az ellenzéki szavazók ott vannak. Beszéltünk róla külön is. Beszéltünk a nyíregyházi választásról, az OLVK-sról is beszéltünk. Beszéltünk a polgármesterről is. A matematika, az ellenzéki matematika már 18-ban az ellenzék mellett volt a Fidesz-el szemben. Egyik legrosszabb eredményt értek el 22-ben is itt. És ugye az van, hogy ott vannak az emberek, ott állnak, nem tudom, látjuk a képeket, végig állnak tömegével az ellenzéki választók, és akkor ott van Jeszenszky András, az ellenzék közös jelöltje, aki nem tudom hányadszorra fut ennek neki, hát most nagyobb sikerrel, de ugye már egy párszor elbukott. És ugye ezért én nem látom. Nézzetek meg, bocsánat, ez is tök érdekes volt. Orbán is volt Nyíregyházán. Ugye a Komács Ferencer, aki 70 fölött van, ott viccelődik egy ilyen kávézóban, és elmennek egy ilyen teljesen zárt kampányolásban, Sóstóra ott a parkba beszélgetni, ott van kb. 20 ilyen kiválasztott ilyen fidelicászos, és ezzel szemben egy héttel később ott van nem tudom mekkora tömegben Magyar Péter. Hol volt ilyen, hogy ilyen ennyire egyértelműen lehet mutatni, hogy a kettő hogyan működik? És mégse gondolom azt, hogy a Nyíregyháza át fog fordulni, mert egyszerűen azt a svungot nem érzem. Akkor ugye voltunk Debrecenben, ugye ott egy hete voltunk, és egy érdekes élmény volt, ugye úgy nézett ki, ugye beszéltük most, nem akarom túlbeszélni azt, hogy hogyan lehet ott hagyva Mándi László a semmibe, ugye ő a Momentum most összellenzéki támogatással, összellenzéki mínusz DK, mert a DK azt ott teszte ki be, ahol tud. És ott készítettek, ott vagyunk Debrecenben, és hát nulla plakátja van ennek az embernek. Nulla. Egy fideszes erdő, és neki nulla plakátja. Egy olyan helyzetben, amikor egyébként egy unikális állapot van, mert pont az akúgyár miatt Debrecenben lehetne egy jó eredményt elérni. Nem biztos, hogy lehetne nyerni, lehetne egy jó eredmény. nulla plakátja van. És kérdezik, hogy ez miért van? És azért, mert nem kapott semmifajta támogatást a pártoktól, hogy legyen plakátja. Aztán voltunk Szolnokon is, ugye az is egyébként matematikailag egy ellenzéki település.
De akkor ez matematikai esély maradt továbbra is szerinted?
Persze. Persze. Hát ez, bocsánat, ez szomorú persze. Tehát ezeket a helyeket meg lehetne, de szerintem, bocsánat, Debrecen nem lehetne megnyerni, vagy nem, tehát hogy csoda kéne, de soha nem volt még ilyen lehetőség az ellenzék, mint most, hogy lehessen egy jó eredményt elérni. Nyíregyházát, Szolnokot, Szekszárdot kötelező lenne megnyerni, mert a matematika mellette van. Ugye Veszprémről beszéltünk, azt most már nem foglalkoznék vele, ugye ami még érdekes, hogy ez a Győr, ugye ott is voltunk. És ugye az van, ott is volt Orbán Viktor is. És az egy érdekes szituáció lehet, ne. Csak ugye az van, hogy az ellenzéki jelöltek egymással versengenek. És van a fekete ló, vagy nem tudom, hogy kell hívni a Borkait, ebből a képzavarral, vagy... Na szóval ő is...
Zárd le itt szerintem.
Igen.
Mielőtt a további képzettársításra átmegyünk, vagy igen. Verbalizáljuk azokat,
amiket... Igen, a volt...
Uraiból föltörődő.
Igen. Akkor egy ló, és... De nem Ató Csaba értelemben, hanem tényleg egy ló, aki szerintem akár még okozott meglepetést is. És ugye vannak ezek a kékek, amiket ugye annak vették, hogy ezt kötelező megnyerni, és itt van két olyan hely, ahol hát ahol, abban nem vagyok biztos, hogy ebben a győzelemben, és nézem, van három, és minden három az Észak-Magyarország részében. A Salgótarján, amiről beszéltünk, ugye ahol a 70 pluszosok menete volt Karácsony Gergellyel, Dobrev Kálával, meg Kunhan.
Kis állampolgár ennek az országnak.
Hát persze, csak ugye, de most a politikai üzenet, az, amikor valaki, és ez most ez, ebben semmi, hogy mondjam, nem...
De ez a fiatalság kultusza, ez jelen van a társadalmunkban is jelentős
mértékben. De bocsánat, az milyen kép, amikor valahol...
Imádnék egy olyan tüntetésről, 10 000 évvel vannak a 70 pluszosok.
Én is imádnék. Lesz majd a békemeneten. De mennyire, milyen különbség az, amikor ott van 18-tól 70-ig, vagy 80-ig, vagy 90-ig, és mások, hogy ott van valaki 65-től 85-ig. Szóval az üzenete nagyon más. Szóval Salgótarjánban visszavonul a Fekete Zsolt polgármester.
De bocsáss meg, mert lehet, hogy ott voltak, de elmennek-e szavazni, ez a legfontosabb kérdés. Tehát lehet, hogy a Salgótarjáni rendezvényből több szavazó jön ki, mint a BM előtti tüntetésből.
Lehet. Igen. Persze. De ettől még rosszul néz ki, hogy nincs egy fiatal se egy képen, ahol éppen az emberek...
A szavazólapon jól fog mutatni az X-e.
Ez így van. Na, szóval a Salgótarjánban ott váltás lesz, nem tudjuk, hogy nem indul az inkubáns, tehát nem indul az eddigi polgármester, ott szerintem bármi megtörténhet, volt ez már fideszes település is két cikluson keresztül, szóval ez akár átfordulhat. Eger az egy nagyon érdekes része Magyarországnak, szóval ott Mirkóczki Ádám a polgármester, aki korábban jobbikos volt, hogy most micsoda, szerintem azt... Ezt nem.
Válasza neki sincs még rá, igen.
Erre nincs válasza, és ott elképesztő ilyen botrányok vannak, hogy megállás nélkül mindenféle hangfelvételek jönnek ki róla, ahol hát elég fordulókat
van. Ilyen szezon.
Ez egy ilyen szezon, igen. Igen. A hangfelvétel szezonja. Igen. Ott is van, na igen.
Jobb, mint a képfelvétel azért.
Hát igen. Igen. De még azt akkor sem mondom a Miskolcot.
Miskolcot, akkor mondd meg el.
És a Miskolcon is ugye az van, hogy a jelenlegi polgármester nem indul. Itt azt mondják, hogy azért, mert a DK-val nem tudott megegyezni, és ott egy váltás van. És itt is szerintem a Fidesznek van mit keresnie. Szóval, hogyha ezt a hármat elveszíti az ellenzék, hogy akár egyet is közülük, annyiban nem okoz sok mindent, mert egyiket sem tudták megnyerni utána 22-ben, de picen kívül, de egyébként azért mégiscsak fontos pozíciók lettek volna.
Akkor bocs, azt mondod, hogy gyakorlatilag előállt az a helyzet, hogy lehet, hogy Magyar Péter érdemben átrendezi az erőviszonyokat az EP listán, de egyébként közben meg a Fidesz képes az önkormányzatok szintjén nem csak hogy stabilizálni a helyzetét, hanem növelni is az előnyét 2019-hez képest?
Ilyet nem mondanék feltétlenül, mert akkor még aztán 10-én majd jön, hogy akkor mégsem, de... De
azért van egy ilyen intuíciód.
Van egy ilyen intuícióm, hogyha az van, hogy visszaestek ők, és tényleg ezt, én ezt gondolom, hogy az van, hogy mekkora visszaesés, ezt nem tudjuk, ezt én nem, hogy mondjam, egyik kutatásnak se hiszek igazából, majd a nagy 9-ei nagy mintás kutatásnak hiszek. Hogyha valahol, ha 40% fölött van a Fidesz, tehát 4-0 fontos szimbólum fölött van, akkor az az érdekük, hogy azért nyeljenek valamit, hogy tudják mutatni, hogy valami ez mégiscsak történt. És szerintem egyet se adtak igazán ezek közül fel, sőt, én azt gondolom, hogy ha már itt a hangfelvételek ideje, akkor Budapestet is újra kinyitotta a Fidesz, hogy Budapesten kell valamit csinálniuk.
Budapest mindjárt rátérünk, csak egyetlen kérdés még a vármegyei listákhoz, mert ezt nem tettem föl neked akkor, amikor beszéltünk róla. Hogyha alapvetően csak erődemonstrációs oka van annak, hogy érdemes ezeket a listákat állítani, akkor mit lehet kiolvasni abból, hogy a DK és az MSZP, akik elviekben pártszövetségben indulnak a Párbeszéddel közösen az EP-n, illetve a fővárosban is, szóval a vármegyei listáknál külön DK és külön MSZP listák is vannak. Valami magyarázatta szolgálja erre, Bálint.
Fogalmam sincs, hogy ők hogyan állapodtak meg egymással. Szerintem maga ez a csodálatos hármas úgy jött létre, hogy minden hárman nagyon megijedtek Magyar Pétertől.
De ez így van, akkor miért pont a vármegyei listákon
mert egymással? Azért, mert a DK-nak ugye van az elsődleges célja, hogy domináns pártá válni, és az ellenzéki oldalon, hogy mondják, az U-bal oldalon, akkor megmutatni, hogy ők léteznek. Nézzük, beszélünk róla, hogy neki van egyedül csak minden vármegyében vármegye listája. És ezek a megállapodások hogyan születtek, hogy aztán hogyan beszéltik egymásról, hogy ki hogyan indul, hát ezt mondjam, nem is szeretném tudni. De hogy Budapest.
Na, és forduljunk rá Budapestre, mert engem nagyon érdekel, hogy úgy tűnik egyébként jelenleg, a mostani tudásunk alapján azt mindenképpen állíthatjuk, hogy vissza fog térni a politika sokkal erőteljesebben Budapestre, mint hogy azt az elmúlt 5 évben tapasztalattuk. Mire gondolok? Ugye a fővárosi közgyűlésben listás alapon lehet majd bejutni a képviselőknek, és hát jelenleg a Tisza párt indulásával is rendkívül színesnek tűnik az új közgyűlésnek az összetétele, amiben nagyon nehéz lesz többséget építeni a Karácsony Gergelynek, vagy ott esetben Vitézi Dávidnak, vagy igazából bárkinek, aki vezetni fogja majd ezt a várost. A kérdés az, hogy ha Karácsony újrázni tudna, a jelenlegi közeli kutatások alapján talán inkább erre van több esély. Szerinted ő az előnyére fogja tudni inkább fordítani ezt a típusú hát színes összetételt, vagy épp ellenkezőleg tovább fogja rombolni az ő hát cselekvő képtelenségével kapcsolatos megítélését, hogy ez mennyire valós, mennyire méltányos, ezt most nem menjünk bele, de hogy szerinted inkább csak ezt fogja tartósítani, vagy épp ellenkezőleg Karácsony számára ez lehetőséget ad a furcsa, meglepő, de mégiscsak ilyen szempontból politikailag, hát legalábbis izgalmas koalíciókötésekre is majd a következő 5 évben.
Hát attól függ, hogy Magyar Péter mit akar Budapesten.
Szóval lesz erre ideje egyáltalán?
Tessék, lesz erre ideje? Szerintem nem. De most én szerintem nem. Tehát, hogy amit ő mond, hogy akkor készíts, hogy akkor legyen koalíciós kényszer, amúgy is egymással szövetségben lévő Fidesz és DK között a fővárosban, szerintem ez egy politikai mondás. Szóval itt van egy ellépés az eddigi ellenzéki politikától, ami szerintem, ha már bátorság, akkor ez bátorság, hogy az ő legnagyobb riválisa a Fidesz is, meg most már kimondottan a DK is, és őket próbálja őket egybe mosni, hogy a Fidesz a DK a kék Fidesz, a Fidesz meg a nem tudom, zöld DK, vagy nem narancsárga DK, most ezt én mondtam. Szóval, hogy... De hogy
a mondás lesz belőle.
Tessék, jó, akkor nem. És hogy mi fog történni, az a jövő zenéje, ugye itt van a kutyapárt is még, aki szerintem, ha nem lett volna Magyar Péter, akkor ő nyeri meg a fővárosi listás választást.
Ettől már biztosan el kell búcsúznia?
Szerintem igen. És ugye van az LMP Vitézi Dávid lista, ami egy nagyon különleges dolog, mert hát ugye Vitézi Dávidnak a kampányát, ugye mi is beszéltünk itt többször róla, én szerintem az a kampány kicsit egy ilyen gödörbe került. Én azt hittem, hogy egy sokkal dinamikusabb dolog lesz, Vitézi Dávid nagyon sokat készült rá, csak ugye az van, és akkor hagyd legyek ebben most egy kicsit nagyobb, vagy bátrabb. Szóval, hogyha valaki hazugságból indít, azt a szavazók azért azt látják. És itt van szerintem két hazugság. És az egyik az, hogy van a legnagyobb választói bázissal rendelkező Budapest, aminek a főpolgármesterét közvetlenül választjuk együtt. És azt mondani, hogy elegem van a párt csatározásokból, de szavaz rám, hát ez egy fura mondás. És ott van az közben az LMP logója, hogy a háttérben. Tehát elegem van a pártokból, de az LMP támogat, mert kell a pénze, de közben meg elegem van belőletek. Ez az egyik. A másik, ja bocsánat, és ezt azt is gondolom, hogy ha Vitézi Dávid maga indul, LMP nélkül sokkal jobb eredményt, sokkal jobban áll már most is, és szerintem sokkal jobb eredményt ért volna el a 9-én is. Ebben biztos vagyok. A másik pedig, hogy az ember ránéz az ő listájára, hogy kiket akar bejutatni a fővárosi közgyűlésbe, hát azért ott vannak azért olyan emberek, akiket, hogy az ember úgy, nem tudom, hogy felhúzza a szemöldökét, hogy vajon. Hát van ott például van a elsőként közpénz jellegét elvesztő Corvinus stratégiai igazgatója, aki azért, hát hogy mondjam, tehát hogy nem tudom, hogy hány egyetemi vezető menne fel ellenzéki listákra, anélkül, hogy utána másnap lenne állása. De hát itt látható, hogy itt ez a probléma nem merül fel, ugye Ádám Zoltán, és na mindegy, aki azért mégis elveszítette az állását azért, mert le akart valamit leplezni a Corvinuson. Szóval van, van egy ilyen furcsaság.
Nézzünk ezért, te most Barta Mártonról beszélt az előbb.
Igen, róla.
A Corvinus Egyetem stratégiai vezetőjéről.
Igen. Hát ez az egy ellenzéki pozíció nyilvánvalóan. Egy ilyen megbúvó ellenzéki, ilyen belülről bomlasztó. Na, és akkor vannak ugye a Magyar Péternek a listáján lévők, akik szintén ugye körülbelül nem annyira értenek szerintem a budapesti politikához, de ezen szempontjukból mindegy. Szóval bármi is ez az eredmény egy nagyon különleges koalíciós kényszer lesz. Ebben azért a Karácsony Gergely jó, szóval azért ő tud ő szót érteni mindenkivel, kicsit jobban is, mint ahogy kéne, de hogy az ő jelöltségét jelen pillanatban semmi nem beszélteti, de ha hármas versenyt nézed, hogy én nem, de sokan leírták Szentkirályi Alexandrát, és szerintem az ő maga, vagy a Fidesz szempontjából, egyébként ő egy jó kampányt fut. Tehát, hogy egyébként nem, tehát, hogy amit ők el akarnak érni, hogy maximalizálják a Fidesz szavazókat Budapesten, szerintem erre ő tökéletesen alkalmas. És amit gondoltuk korábban, hogy a Vitézi Dávid jobban fog teljesíteni, mint a Szentkirályi Alexandra, szerintem nem teljesít jobban. Szerintem az Alexandra jobban áll jelen pillanatban, mint...
De ez azért valószínűleg inkább a fideszes hatásnak köszönhető sem, mint a személyes, meggyőző erő, illetve mozgósítási képesség.
Jó, de hogy az a fajta vita, vagy az a fajta világképek, hogy akkor van a hozzáértő, van a fideszes, és van a nem tudom, inkubens, ez nem jön egyelőre, ez a dinamika nem működik.
Hát majd egy élő vitában.
De hogy azért, hogy mondjam, a választási matematika Karácsony Gergely mellett van. De ami most történik, amit ugye ma kezdett el a Magyar Nemzet pedzegetni, hogy hát befújta hozzájuk a, nem tudom, a szél.
Újabb hangfelvételeket,
igen, ha már a hangfelvételek kora, azért az ott, szerintem most ők átmennek ebbe. Tehát most ugye 99 napja nem a Fidesz vezeti, hogy irányítja a magyar közbeszédet. Ez február 2-a óta tart így. Példátlan mennyiségű. Hát teljesen elszoktunk ettől egyébként, hogy vannak közéleti beszélgetések, és nem ők viszik. És az a fura, hogy ennek a nagy részét az saját maguknak köszönheti. Itt is beszéltünk róla. Ez Orbán Viktornak a saját ki nem készített hibájából lévő ügy. Az egész elmúlt 99 nap. Mind a Novák ügy, mind a Magyar Péter, mindennek az egésznek a folyamatbánya. Ez a fajta ilyen betározás és lövés, ugye, amit most elkezdtek csinálni, vagy elkezdenek csinálni Karácsony Gergely felé, ez kicsit annak a jele, hogy szeretnék talán nyilvánvalóan az ő szempontjukból jogosan, de egyébként meg visszavenni a politikai közbeszédet, és most akkor ebben kezdenek el dominálni. A másik ilyen jel, hogy kezdenek ők is magukhoz térni ebből a fura állapotból, ami mondom még egyszer, tényleg Orbán Viktor miatt van. Tehát Orbán Viktor szerintem 22 áprilisában elhatározta azt, hogy őt többet a magyar belpolitika nem érdekli. Az ő szempontjából jogosan.
Három a magyar állampolgárokra mégis most elkényszerítik őt.
Igen, a magyar, nem a saját hibás döntését kényszerítik rá. Tehát én azt mondom, hogy ő 22 áprilisától kezdve abban volt, hogy ő egy ilyen transzkontinentális zseni, aki tényleg az ötdimenziós sakjában Trumpot, meg Kínát így irányítja innen ebből a kis no-genderes szigetből, és akkor összeér a géniuszok, így összejönnek, és ugye a Novák ugye ezt kicsit felülírta. De az ő jelöltje Novák Katalin, az ő jelöltje volt Varga Judit, az ő jelöltje és az ő embere Kulyás Gergely. Bocs, és akkor még egy mondat. És a békemenetnek a megszervezése...
Már ezt akarom kérdezni. Jó. Június 8-ára szervezett Magyar Péter egy nagy demonstrációt a Hősök terére, ami nyilván egy kiváló kampány, tematizálási...
Hogy? Megvan a színhely?
Hősök terére, igen. Ugye kiváló lehetőség arra, hogy mobilizálni lehessen a sajátjait. Nehezen látom, hogy ne tölteni meg a Hősök terét. Ehhez képest ugye a békmenetet június 1-ére szervezik, a jelenlegi tudásunk alapján a Margit szigetre, ami sajátos helyszínválasztásnak tűnik a korábbi
békmenetek
alapján, a béke szigetére. Love Island akkor lassan.
No gender.
De amit akartam kérdezni tőled, hogy ugye korábban azért mindig az volt, hogy előbb volt meg a békemenet, arra szervezett rá az ellenzék, és általában mindig egy ilyen méretverseny volt, hogy ki tud több embert megmozgatni adott napon. Itt az, hogy a békemenet szándékosan nem arra a napra szerveződik, amikor Magyar Péter megmozdul a városban. Ez annak a belátása, hogy valószínűleg nem fognak tudni annyi embert mozgósítani, nem akarnak egy ilyen versenyben belemenni. Tehát mi értelme van egy héttel korábbra erőt demonstrálni, ha Magyar Péter meg pont a választás előtti napon fogja ezt megtenni?
Ez a tetvágy, amikor Bajer Zsolt meg Bencsik András egymást nézik, no gender, és akkor tenni kell valamit, ezt nem lehet tovább bírni, és akkor most nem viccen kívül, tehát muszáj a saját szavazóinkat mobilizálni, mert ez így nem megy. Tehát most, tehát mondom még egyszer, 99 napja vagyunk defenzívába, valahogy fel kell őket pörgetni, és szerintem most jött el az a pillanat, hogy akkor ezt most meglépik. Én Magyar Péter helyében biztos, hogy a Margit-szigetre szervezném a saját magam 8. tüntetését, hogy akkor mutassam, hogy ki van többen, kinek van nagyobb tábora. De egyébként ez is olyan, hogy amit mondtál, hogy aztán mindig megszervezték ezt a menetet, a békemenetet, ugye a békéért. Most éppen az első békemenet az nem a világ békéért volt szerintem, de most ez most már a világ békéért van. És sose tudott az ellenzék még a felét se produkálni a békemeneteknek, mint...
22-ben, amikor volt a két tüntetés, az ellenzék és a kormánypárt, akkor azért kb. Azonosak voltak a tömegek.
Hát igen, csak ugye gondolj bele, hogy az egyetlen, ami tényleg ilyen iszonyú, elképesztő erőforrásokat felhasználva meg tudták telíteni ott a Gellért rakpartot.
Életem előtt.
De ebben a Fidesz jó, és ez egy Fidesznek egy saját élménye, hogy...
Hát akkor tényleg... ez is technológia és pénzkérdés.
Hát persze. Meg egybetartozás. Valamiért menetelünk. És ez egy, hogy mondjam, bevált eszköz náluk, és nekik azt kell mutatniuk, hogy az a kép legyen meg, és ez, akkor itt a válaszom arra, hogy miért nem 8-án van, mert nekik az a hét is kell, amit meg kell nyerni, hogy az a kép legyen mindenhol, hogy wow, hiába gondoltuk mi azt, hogy ők már nem tudom, 50% alatt vannak, és már csomagolnak, de hát nézd meg azt, hogy az egész, nem tudom, Margit-sziget tele van, meg a Margit híd faltól falig fideszesekkel van tele, és az ő szempontjukból ez a fajta ilyen pszichológiai hagyviselés szerintem az egy fontos lépés abban, hogy ne essenek be 40% alá. Ha ezt el tudják kerülni, és tudnak hozni egy 10-11 mandátumot az EP választáson, akkor onnantól kezdve ezt már vissza lehet majd valahogy, vagy vissza, az ő szempontjukból vissza lehet kalapálni valamilyen helyes irányba, mert én azt gondolom, hogy az a fajta, amiről beszéltem egyébként ott is, hogy az a fajta helyzet, ami most a Magyar Péter körül kezd kialakulni, van a Fideszben egy kontrollvesztés, van egy olyan szituáció, amire nem számítottak, amit mondom egyszer Orbán Viktor is, egyébként mindenki, aki hosszú ideje ül egy pozícióba utál. És az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor mi az a százalék, mi az a mandátumszám, ami után már mindenki azt fogja gondolni az ellenzékodón, akik egyelőre még kritikusak Magyar Péterrel szembe is, hogy na, oké, ez a domináns párt, e felé kell elkezdenem nekem is gravitálnom, mert ezt tudja majd leváltani 26-ba Orbán Viktort. Ez valahol, most nem akarok itt nézni, ez valahol a hat mandátumnál kezdődik, ugye ilyen még nem volt soha, hogy ellenzéki erő ekkora mandátum szóval, hogy ezt tud összehozni az elmúlt 14 évben, hogyha ezt meg tudja így ugrani, és ezt tudja, így tud jönni 9-én este, hogy neki van 6 mandátuma, szerintem akkor az egy nagyon komoly vízválasztó lehet a magyar belpolitikában.
És akkor mielőtt ráfordulunk a nézői kérdésekre, egy záró kérdés hozzád. Van-e bármi, ami igazán meglepett az elmúlt 3 hónapban az evidenciákon túlmenően? Tehát van-e kifejezetten olyan típusú fölismerésed, ami a politikáról vallott gondolataidat alapvetően kényszerített arra, hogy újra gondold?
Hát a Magyar Péter nyilván.
Tehát nyilván. De milyen aspektusa?
Hát abból, hogy én éreztem, nagyon régen érzem, hogy van egy nagy űr, egy nagy vágyakozás, hogy valami történjen, hogy nyílik olyan szempontból az ablak, nem az olló, ha nyílik az ablak, hogy valakit beengedjenek az emberek a saját szívükbe, azt én nem láttam előre, hogy Varga Judit férje, aki korábban a Mészáros Lőrinc bankjában dolgozik, képes erre, arra a bravúrra, hogy az emberek, sok százezer ember, vagy akár milliós ember tömeg benne lásson valamilyen erőt. És az első 2 hétben, amikor ő feltűnt, és ugye nálad volt egyszer, aztán utána talán még egyszer a tüntetése után, akkor így nagyon furán néztem ezt, hogy ez micsoda, ezt nem is értem, ez mi, de próbáltam valamit keresni, hogy ez micsoda az a jelenség, és akkor aztán rájöttem arra, hogy igazából ez az, amiről beszéltünk előtte háromnegyed évig, csak nem az lett, mint amit az ember ugye elképzelt, de hát ez meg az saját képzelőmnek a hiányossága.
De felteszem, nem az lepett meg, hogy egy új szereplő belépésével ő képes volt teljesen átrendezni, legalábbis látszólag, most úgy tűnik, aztán majd 9-én meglátjuk a meglévő politikai erőviszonyokat, hanem jól értem, az lepett meg, hogy ez nem mondjuk a felső vezetésből lett valaki, aki mondjuk látványosan szakít Orbánnal, hanem hogy gyakorlatilag kázi egy középkáder alatti szintről érkezik egy kihívó, akinek addig egyébként semmifajta ismertsége a Fideszen kívüli világban, sőt a Fidesznek a belső világában is valószínűleg nagyon szűk kör ismerte csak az ő nevét. Tehát ez volt, ami meglepett téged?
Nem, szerintem nem, azért nem egy szűk kör ismerte az ő nevét, most akkor ennyiben hagyják az ő védelmezője. Nem, engem az lepett meg, de mondjam, Török Gábor sokat mondta, hogy belülről fog jönni majd a, nem tudom, az ember. Engem ez lepett meg igazából, hogy egy ilyen fajta történettel, egy ilyen fajta karrierrel, egy ilyen fajta megjelenéssel tudja azt az érzelmet kiváltani az ellenzéki szavazókból, amit addig lényegében senki.
Tehát ő a politikában Magyarországon is létezik a páli fordulat.
Ez egy nagyon rövid, ez a damaszkuszi út, körülbelül egy két hétig tart, de az is egy damaszkuszi út. Én azt gondolom, hogy pontosan az, ami ebben tök érdekes, ez az ellentmondások, amik az ő egész életében, meg a főleg az elmúlt időszakának a dolgait jellemzik, ezt őt jelen pillanatban erősítik, jelen pillanatban hitelesítik, és jelen pillanatban egy olyan státuszba helyezik, ami mondom, Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc volt eddig.
Azonnal ráfordulunk a néző kérdésekre, de előtte még, mivel már csak május 24-én van a lehetőségetek felajánlani az 1%-otokat, egy rövid összeállítással készültünk arra vonatkozóan, hogy ez miért rendkívül fontos, utána pedig következnek a nézői kérdések. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszakra kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turnia kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezést és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok 10 000 elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adót 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért. No, hát akkor forduljunk rá a néző kérdésekre. Első kérdés. Előrébb vagyunk-e a kormányváltás felé vezető úton, ha a Tisza párt a Fidesztől nem veszel jelentősebb mennyiségű szavazót, és csak a jelenlegi ellenzéki struktúrát változtatja meg?
Igen.
Én mondtam, hogy más választok, vagy azért ennél egy kicsit kifejtősebb lehetsz.
Oké, akkor én azt gondolom, hogy abban az állapotban, amivel az ellenzék volt az elmúlt 14 évben, különböző ilyen fura formációkban, egymást jobban utáló pártelnökökkel, mindig a status quo felé és a pozíciót megtartó stratégiával, azt úgy nem tudtunk tovább menni. És annak a struktúrának 5., 6., 7. kétharmad lett volna a vége, és hogy ez a dolog most valamilyen szinten megváltozik, szerintem az előnyére válik a magyar demokráciának, mert egyszerűen az van, hogy össze kell fogni az ellenzéki szavazókat, egy tömbbe kell rendeződni, és az egy tömbnek kell lennie egy olyan ajánlatának az ellenzéki szavazók felé, amivel többséget lehet teremteni. Ilyen egyszerű.
Jó. De. Jelenthet-e veszélyt a Tisza párt számára a választásokat követően a többi politikai párttal való együttműködés, például a budapesti közgyűlésben?
Igen. Persze.
Úgy, hogyha...
Persze, hogy lehet.
Akkor már hadd fordítsam át a kérdést. Melyik a nagyobb veszély szerinted ránézve? Ha az ellenzéki taktikázásokban vesz részt, vagy hogyha adott esetben nyíltan a Fidesszel kollaborál, vagy együttműködik, értékítélet kérdése bizonyos kérdésekben, amik lehet, hogy közpolitikailag még védhetők is akár, Csak hát nyilvánvalóan nem ellenzéki pozíciónak minősülnek.
Mind a kettő más-másoknál fogva. Ha részt vesz az ellenzéki ilyen, nem tudom, szokásos játékokban, akkor az tuti biztos, hogy ott, akik azt művelik, Zsolt, Péter és Ferenc, okosabbak, mint a Magyar Péter, hiszen 14 éve művelik ezt elég profi módon. Ami Budapesten történt az elmúlt 5 évben, az ennek a három embernek külön, ja, meg van még talán valamelyik momentumos is, de már mindegy. Szóval, hogy ezekben részt vesz, akkor ezek az emberek fel fogják őt darálni, ahogy bedarálták Márki-Zay Pétert is. Ha a Fidesz-szel van kollaborációban, akkor az előbb említett három ember majd abban fogja vádolni őket, hogy minusz Péter, hogy ő kollaborál a Fidesz-szel, és hát lát, összetartozik igazából ez egy növény, csak annak egy másik színe. Egyébként ez a kampány el is indult a DK részéről, két helyen támadnak ebben, láthatóan még nem annyira, nem tudom, szofisztikáltan. Az egyik az, hogy ők nem kérnek a 98-os Orbánból sem. Hát ez tényleg annak a 70 pluszosnak a memóriáját hívja erő. Kiemészik arra, hogy milyen volt a 98-as Orbán, aki akkor már utálta, de az rendben van. A másik pedig az, hogy a DK az a párt, aki semmilyen módon nem kollaborált soha a Fidesz-szel, és innentől se fog.
Minusz Polt Péter megmentése, de az már a politika történet.
Hát ez már régen volt.
De a hatásait a mai napig érezzük.
Minusz azok az ügyek, amikor pont olyan, mintha tényleg párhuzamosan, különlegesen ugyanazt mondják bizonyos ügyekről.
Van-e még esélye és lehetősége a Tiszapárton túli ellenzéki pártoknak a kampány tematizálására, illetve a hangjuk felerősítésére?
Hát figyelj, egy hónappal a választások előtt nagyon nehéz már kilépni, vagy nagyon nehéz újra tervezni egy kampányt. Főszabály szerint nem is nagyon kéne. De hogy mindegyik ellenzéki pártnak szerintem szüksége van valami fajta újra tervezésre, mert egyszerűen a létükért küzdenek. Ez a Momentumban most még szerintem még nem látom, hogy mi ez az újra tervezés. Mondjuk a Donát Anna elmegy a tüntetés, az egyfajta ilyen, inkább egy útkeresésnek gondolom. A Kutyapárt láthatóan nem foglalkozik Magyar Péterrel, hanem koncentrál azokra a helyekre, ahol neki lehet keresni valója, például Kovács Gergelynek a Hegyvidéken. Egyébként az EP kampánya a Kutyapártnak szerintem borzasztóan gyenge amúgy is, de ezt mondom, a Magyar Péter kérdés ezt csinálta. A DK meg láthatóan keresi azt a fegyvert, amivel valahogy vissza tudja a sajátjait csábítani a Magyar Pétertől. És ugye van egy negyedik ellenzéki párt, bár ugye itt van egy ilyen vita, hogy akkor ellenzéki vagy nem, szerintem ellenzéki, mert ellenzéki szavazói vannak. Ez a Mi Hazánk, aki szerintem egy áttörés előtt lett volna a Magyar Péter megjelenése előtt, és ugye mégiscsak van országos házata, hiszen mindenhol összegyűjtötte a vármegyei listákat, de igazán ő se találja annyira a hangot, hogy most neki miért, tehát mi az ő agendája ebben az európai parlamenti választásban, hiszen amit ő mond, a no migration, no gender, no war, az körülbelül ezt mondja a Fidesz is. Ő nem találja még magát. Nagyon nehéz, mondom, egy 30 nap alatt tényleg nagyon újat csinálni.
Utolsó kérdés. Eleinte többször előkerült, hogy Magyar Pétert a Fidesz küldte. Mostanában ez egyáltalán nem téma. Viszont a kutatási eredményeket nézve leginkább az ellenzéket szeleteli, ami a Fidesznek nem rossz, főleg, ha előre látták, hogy a gazdasági helyzet vagy a botrányok miatt esni fog a népszerűségük. Lehet ebben logika, vagy egyértelműen látszik, hogy a Tiszapárt 2026-ban komoly babérokra tör?
Na, akkor Pécset talán beszéltünk erről, hogy van egy elképesztően sikeres spinje, vagy egy ilyen mém spinje Orbán Viktornak, a Fidesznek, ami az, hogy azt sugallja először is a politikával foglalkozóknak is, meg alkotóknak is, meg a nézőknek is, meg a válaszoknak is, hogy ők mindig mindent előre tudnak. Tehát Orbán Viktor egy korszakos zseni, 5 dimenzióban sakkozik, és azért csinál valamit, akár rosszul, mert aztán majd a jövőben majd az előnyére fog majd jönni. Tehát tudod, ez a szöveg, hogy nem igaza van, hanem igaza lesz. És ez egy olyan spin, amiket tényleg baromira működik, tényleg mindenkinek működik, rajtam is, meg velünk is működik. Abban,
hogy... Mert időbeliségben számon kérhetetlen, mert lehet, hogy az a jövő még
így,
majd csak
így van.
Múlva érkezik.
Nem csak azt mondom, hogy tényleg mindent előre lát. Én azt gondolom, hogy a Magyar Péter jelenséget nem a Fidesz találtak ki, nem valamilyen tényleg ilyen fantasztikus, ördögi tervben. Pontosan azért nem, amit beszéltünk az egész műsorban, hogy ez ki tudja, hogyha ilyet az ember azért nem talál ki, mert nem tudja, hogy mekkora lesz belőle. Ugye elszabadul ez a gólem. Ezért ez nem az ő kitalációk. Egyszerűen Magyar Péter szerintem, és ezt is beszéltük sokat, régóta tervezi, hogy politikai pályára fog lépni. Szerintem nagyon régóta. Azt látta, hogy mégis a felesége lett a politikai tényező, és neki ez valószínűleg fájt, és kereste azt az alkalmat, amikor ő igazából meg tud jelenni a színen. És ez volt szerintem ez a belső motivációja, és a belső motivációját úgy érezte szerintem helyesen, hogy amikor eljött a pedofil botrány kérdése, akkor az ő szava érdekes lehet. És ugye bement hozzád, csináltatok egy 2 milliós nézettségű videót, és onnantól kezdve szerintem a napok és a órák egymás után, hogy mondja ő, tégláról téglára építette a saját kis táborát, aminek a Fidesznek ez semmi köze nincsen. Nem ők kontrollálják, nem ők facilitálják, szép magyar szóval, egyszerűen egyelőre még elszenvedői, és amikor azt mondja Gulyás Gergely, vagy mindenki majd hálás lesz neki, hogy mit hozott a Fidesznek, szerintem ez egy hazugság, ez egy védekezés. Sokkal jobban hiszek egyébként G. Fodor Gábornak, aki egy ilyen jó időben kapott pofonnak gondolja a Magyar Pétert, és még egyszer, ez lehet, hogy ez is lesz, minden azon múlik, hogy 9-én milyen eredményt ér el, és ha jó eredményt ér el, akkor tud-e belőle pártot építeni, vagy nem.
Hát, hogy milyen eredményt ér majd el, azt mi is fogjuk követni természetesen veled együtt, hiszen bár a vétónak a tavaszi szezonja ezzel az adással véget ér, de természetesen megnyugtatom a komment szekciót, hogy a Bálint nem fog eltűnni a Partizán csatornája, sőt, többet fogtok Bálintot látni, mint valaha. Ezzel riogatom is azokat, akik esetleg
engem is
egy kicsit szorongásban vannak, hogy mostantól kezdődően a kampány időszakban természetesen Ruf Bálint rendszeresen látható lesz majd továbbra is a Partizán csatornáján, de a vétónak ez most a tavaszi szezon záró adása. És éppen ezért most kell elmondanom azt, hogy szeretnénk köszönetünket kifejezni Schulz Norának, Papp Szilárdnak és Vida Kamillának, Ruf Bálint mellett a Formátum fejlesztésében, létrehozatalában és működtetésben nyújtott elévületetlen szerepükért, illetve a Partizán teljes csapatának, akik szerkesztéssel, grafikával, díszlettel, bejátszókkal, intróval, hanggal, képpel, fénnyel, stúdióval, gyártással hozzájárultak a Vétó műsoraihoz, és természetesen mindenkinek, aki vendégként valaha is elfogadta akár a Bálint, akár a szerkesztő kollégák meghívását a műsorba. Úgyhogy most azt szeretném kérni itt a közönségtől, hogy egy nagy tapsot az összes felsoroltnak. Köszönjük. Ez volt tehát a Vétó tavaszi szezonzáró adása, de természetesen a jövétől kezdődően csak még nagyobb fordulatszámmal fog majd pörögni az adáskészítés a Partizánon, hiszen hétfőtén indulnak a reggeli adások is, tehát lesznek már reggel is különböző adásaink, visszatér egy csomó szereplő a Partizán képernyőjén, és természetesen esténként pedig különböző politikai elemzőműsorokkal, interjúkkal, háttérbeszélgetésekkel várunk majd benneteket, hiszen számtalan együttműködést kötött a Partizán erre az időszakra. A Válasz Online-nal van egy kizárólagos együttműködésünk, éppen ezért a Válasz Online kiváló újságíróit a Partizán csatornáján láthatjátok. Van egy együttműködésünk a 24.hu-val, aminek köszönhetően a választási időszakban, különböző médiapartnerségekben és tartalom előállításban is együttműködünk. Ennek az eredményét is láthatjátok majd a csatornán, hogy más nem mondjak, vissza fog majd térni a 3-3 plusz, vagyis a Partizán, illetve a 24.hu politikai szerkesztői fogják majd elemezni a heti politikai eseményeket. Hamarosan ez az adásunk is indul majd. És további együttműködéseket is még éppen most hozunk majd tető alá, amint ezek megtörténnek, természetesen ezekről is beszámolunk. Rendkívül fontos, hogy jövő hét pénteken, vagyis május 17-én a Kongresszusi Központban szervezünk az EP listavezetőknek egy nyílt vitát. Ez lesz az elmúlt évtizedek legnagyobb élő közönség előtt lezajlott vitája. Ha szeretnél ott lenni és átélni az élményt, akkor mindenképpen biztosíts be a jegyedet. A leírásban található lehetőségen keresztül tudod ezt megtenni. Online még természetesen bárki nézheti majd az adást. Június 9-én pedig természetesen érkezünk majd egy nagy átfogó választási műsorral, de ezzel kapcsolatosan is a részleteket majd hamarosan elmondjuk. Nem maradt több szolgálati közlemény, csak annyi, hogy nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, a figyelmeteket, egyáltalán azt, hogy eseményszámban menővé tettétek a vétót. Ez nektek köszönhető, nélkületek nem lettünk volna rá képes, úgyhogy azt gondolom, hogy Bálint nevében is mondhatom azt, hogy nagyon köszönjük, reméljük, hogy továbbra is méltók leszünk, hogy megszolgáljuk ezt a rendkívüli, megtisztelő figyelmeteket. Munkatársai nevében köszönöm szépen, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.